weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 2 perc, jó napot kívánok, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Hazafutás. A műsorvezető Csisztus Zsuzsa köszönti önöket. 104 mérkőzésből hihetetlen, hogy már csak 2 van hátra a 23. labdarúgó világbajnokságon, és ez a két elődöntő, amit az elmúlt napokban láthatunk, hozta talán a legnagyobb meglepetéseket itt a labdarúgó világbajnokságon. Persze az is lehet, hogy ezeknek így kellett történnie. A most következő órában Vukovics Lászlóval, a Nemzeti Sportrádió szakírójával, szakértőjével, és Elpap Istvánnal, a mai műsorunk szerkesztőjével, valamint a Nemzeti Sport szerkesztőjével nagyjából arra szánjuk ezt az órát, hogy átbeszéljük. Tényleg ennek kellett-e történnie, ami a szemünk előtt történt, és persze arra is választ keresünk, hogy a hátralévő két mérkőzés az vajon mit tartogathat a látottak alapján. Szerbusztok, szeretettel köszöntelek benneteket. No, hát annyi minden dolgot láttunk, fenteket és lenteket ezen a világbajnokságon, de talán túlzás nélkül mondhatjuk, hogyha egy érzelmi amplitúdon kellene lerajzolni mindazt, ami a két elődöntőben történt, akkor szerintem most lengett volna ki legjobban ez a fajta inga. Hogy látod, Laci?
Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Én tegnap egy kicsit elfogultan néztem a mérkőzést, bevallom, hogy az angoloknak szurkoltam. 1966-ban nyertek legutóbb, és egyben egyetlen egyszer világbajnokságot hazai pályán. És én nagyon bíztam benne, annak ellenére, hogy tudtam, hogy a franciák, a spanyolok szerintem erősebbek náluk, ha be is jutnak a döntőbe, de hogy itt ezt most meglépik, hogy fáradtak az argentinok, hogy már Messi azért 39 éves, és úgy is alakult a mérkőzés, hogy sokáig úgy nézett ki, hogy ezt meg tudják lépni, de az argentinok valami olyan lelki erőt, valami olyan muníciót vettek elő, hát most megnéztem utólag ezt a Pablo Giraldi nevű speakert, aki argentin, hogy közvetítette Lautaro Martinez gólját, hát a hideg kirázott, komolyan mondom. Hát
még ordít, nem?
Tehát hát még mindig ordít.
Tegnap óta ordít.
Valami félelmetes, hogy azt mondta, hogy argentinák, ez mit jelent?
Igen, a legelegánsabb tökény módon, de az, ami abban benne van.
Tehát, hogy belülről jön, tényleg az az érzelem. Tehát az, hogy itt ez mindent megmutat arról, hogy Argentinában mit jelent a futball, de hát Angliában is ugye az ős hazája az egésznek, és már nagyon mindig mondják, hogy a futball hazatér, hát nem tért haza megint sajnos, én szempontomból, mert én szerettem volna, de el kell ismerni az utolsó, most Tuchel szidja mindenki, hogy Tomás Tuchel, hogy sok védőt cserélt.
Majd kinézzünk, vagy kitérünk el, mert szerintem ez nagyon érdekes kérdés.
Jó, csak annyit szeretnék megjegyezni előjáróban, hogy ő a Chelsea-vel azért BL győztes, tehát azért annyira...
És a PSG-ben is azért
nem komoly, azért nem véletlenül van ott, ahol...
Hát és Anglia elődöntőzik, és az se önmagától való, hogy Angliának elődöntöznie
Valamiért oda került, valamiért ő az angol válogatott edzője, és valamiért ilyen eredményeket értett, és ott akkor neki akkor kellett dönteni, mi meg most utólag tudjuk, hogy mi történt.
Egyértelmű. Neked? Először akkor most, ha ezt belekezdtünk, akkor haladjunk fordított sorrendbe, és kezdjük el kivesézni valóban az argentin-angol elődöntőt.
De mindent összevetve, én természetesen francia-angol döntőt tippeltem a két elődöntő ebből mondjuk a franciát azt észérvek alapján, mert én ezt nem láttam jönni, ami aztán lett ebből a meccsből, mert fantasztikusak voltak a spanyolok, és abszolút megérdemel, és megfojtották a franciák addig megfojthatatlannak tűnő támadó játékát. Az angol az inkább vágyvezérelt volt, mert én úgy szeretem őket. Nem is annyira az angolokat, de például Harry Kane-t nagyon-nagyon szeretem, és ugye a top sztárok közül, és Harry Kane-t azért soroljuk oda.
Egyértelmű.
Számomra ő tűnik úgy intellektuálisan, meg játék.
Ha valaki miatt igazán sajnálom, hogy ez így alakult egyébként, az Harry Kane.
Harry Kane, akit egyébként az argentinok azért mindent összevetve eltüntettek, amennyire el lehetett tüntetni, és még Jude Bellingemet azt meg mégiscsak a Dortmund adta az európai elit futballnak, úgyhogy az talán ilyen okok miatt, bár ilyenből sok játékos van azért a világbajnokságon.
De Jude Bellingham karrierében még simán benne van egy, egy következő jó szereplés.
Hát egy, az övében még három
nem,
is.
Tehát azért mondom, hogy de Harry Kane
na esetében... De most van, és soha se garantálható, hogy a hogy 4 év múlva eljutsz a 4-ig, akkor már 8 évet kell válni. Szóval meg, akkor kell megragadni az esélyt, amikor ez kínálkozik. Ebben egyébként az argentinok a, szerintem a legnagyobb mesterek a világon, mert 4 olyan párharcot nyertek meg a kieséses szakaszban, amiből ha egyet megnyer egy ország, vagy egy válogatott, abból is évekig táplálkozik mentálisan. Ezek meg úgy hozzák ezeket a meccseket, hát Egyiptom ellen már szinte ki voltak esve, hogy ilyen szépen fogalmazzak. Svájc ellen szenvedtek, hát zöldfoki szigetek ellen szenvedtek. Most az angolok ellen voltak hátrányban, de most először ennek a meccsnek a finisébe, vagy mondjuk a hidratáció szünet után a második fél, de most először játékban is extrát nyújtottak. Azt nem tudom, hogy az angolok mitől készültek el így az erejükkel, mert láthatólag egyszerűen nem értek oda, tehát már messzire se értek oda, hát most ha nem érsz oda messzire, az ugye elég veszélyes. Ugye a kipattanóra se értek oda, amit Enzo Fernández bevágott, azért más kérdés, hogy persze Enzo Fernándeznek az első 10 percben már 2 sárgalapot nyugodtan kaphatott volna, ahogy kezdődött ez a meccs, de miután nem kapott, ez teljesen egy elméleti dolog. Szóval szenzációsak voltak az argentinok, önkívületben játszottak, és az angolok egyszerűen képtelenek voltak ezt a fordulatszámot fölvenni. Egyre többször késtek le, már a passzokról is, a beadásokról is, a labdáról, a kapu előtt, és még Pickford tartotta őket, meg a szerencséjük, már azért csak volt 2 kapufa, de itt lehetett látni, hogy ha itt átszakad a gát, és ha egy labda, azt most a Vuko mindjárt meg fogja erősíteni, ha ott pattog az ötösödön a labda, 25 percen keresztül abból csak véletlenül nem kapsz gólt, mert törvényszerű, hogy egyszer valaki valahol lemarad, és az akkor onnantól már gól.
Igen, kicsit akkor vizsgáljuk meg ezt az argentin önkívületi kérdést, meg egyáltalán azt ugye, hogy olyan hosszan beszélgettünk arról, hogy ennek a tornának nyilvánvalóan az egyik nagy titka az lesz majd, hogy melyik csapat lesz képes a végéig is valami extrát nyújtani, vagy kitartani, vagy a végén igazán nagyot alkotni, és hát valljuk meg, ez az argentin csapaton nagyon sokat Messi személyes villanásain kívül olyan, tehát nem a világbajnok csapatként, címvédőként érkeztek, de azért nem egy világbajnoki sziporkát láthattunk tőlük, legalábbis eddig ezen a világbajnokságon. De az, amit...
Tegnapig.
De az, amit egyébként több mérkőzés kapcsán is te is említettél, nevezzük ezt a, én úgy hívom, hogy ez a feltámadási képesség. Tehát, hogy tulajdonképpen egy vesztettnek tűnő mérkőzést képesek valamifajta olyan belső hittel megnyerni. Tehát ezt például, amikor egy argentin kollégával beszélgettem, Martin Mazzoron, ő azt mondta, hogy az egyik legnagyobb titok az, hogy az argentinek elhiszik azt, hogy amit ők tudnak, az elég lesz a győzelemre. Még akkor is, ha úgy néz ki, hogy nem lesz elég. Ez honnan? Honnan merítik ezt, Laci?
Onnan kezdeném, az argentinok a 60. percben szerintem nem voltak a pályán tegnap. Az első fél időben kifejezetten gyengén játszottak, és ahogy Leo is mondja, hogy több sárgalapot ki kellett volna osztani, már volt ilyen narancssárga is, mert úgy kezdték, hogy meg akarták félemlíteni Bellinghamet, stb.
Az első sárgát azt hiszem az Anderson kapta, aki vagy 3-szor feküdt az első
tízben. Igen.
És az angolok akkor nem tudtak elmenni 2 góllal, utána a 60. perctől, és még az argentinoknál kitérnék arra, hogy az egész világbajnokságon önmagukhoz képest nem volt jó mérkőzésük.
Na, ezt mondom, tehát igen, nem úgy játszottak.
Feltámadásaik voltak, igen. Amikor mondod, hogy honnan merítik ezt, és erre igen. Fogok mindjárt kitérni, hogy fantasztikus tényleg, hogy így magukhoz tudnak térni, de hát az minden, amit elmondtál, az így van, hogy tudják a képességeiket, tudják, hogy milyen csapatokba játszanak, tudják, hogy milyen egyéniségek alkotják a keretet. Ha ugye nekem is volt olyan csapattársam, természetesen nem Messi szintű, de mondjuk egy Fodor Imre, szóval baj van, passzod ide a labdát, majd én megoldom, mondta mindenkinek. Hát a Messi az ilyen az argentinoknál, bármikor, bármilyen szögből odaadják, akkor legrosszabb esetben csinál egy faltot. Az egész mérkőzésen egyszer vesztette a labdát a Messi, nem tudom, emlékeztek, ott lekontrázták az angolok, még 1-0-ra vezettek, és Bellingham igen. Akkor nem jó döntést hozott, a bal összekötő helyén egy blokkoló lábba belerúgta. Na, avval eldőlt volna a mérkőzés.
Vagy nem.
Vagy nem, igen. Habár, de az, hogy az angolok el is fáradtak, meg itt az Enzo Fernández góljánál nagyon betolódtak a saját kapujuk elé. Tehát amikor védekezés, Harry Kane persze hátra megy fejelni, de olyan, hogy a lövő távolságban, tehát 20-25 méterre nincs senki a csapatomból, csak akkor próbálok kimenni. Előtte már volt egy nagyon jó lövés Enzo Fernándeznek, és hát miket védett előtte Pickford, tehát abszolút a levegőbe lógott a gól. itt most Bognár Gyurit tudnám behozni példának, hogy ő ilyenkor előre cserél. Mert ha előre cserélek két játékost, akkor föntartok az ellenfélből minimum annyi embert, aki nekem elől van, annyival kevesebben tudnak jönni. De mondom, távol álljon tőlem, hogy Tuchelt bírálom, mert Isten ments, mert előbb méltattam, hogy miket ért el, meg utólag könnyű okoskodni. Nagyon magukra húzták, de az argentinok, hogy miből veszik az erejüket. Tehát ezekből, ezekre alapoznak, hogy ők igenis világbajnokok, mindent tudnak a futballról, az, hogy most így alakul átmenetileg, mögöttük a tábor, van egy Messing, vannak olyan emberek, hogy meg tudnak villanni, hát olyan emberek rúgnak gólt, akik eddig nem rúgtak gólt az egész világbajnokságon, hogy Julián Álvarez, ezt ismerjük, tehát micsoda fontos gólt rúgott a múltkor. Egyiptom ellen már kiesett Argentina, már elkönyvelték, annyira kevés volt hátra, hogy itt már nem lehet tovább jutni, és azt is meglépik, és azt is, és azt is, és a döntőbe is most mindenki Spanyolországot mondja, hogy sokkal esélyesebb. És ez egy meccs lesz.
Hát, az egy meccs lesz, meg azok alapján, amit az argentinok eddig mutattak, szerintem ezt most már egyáltalán nem lehet kijelenteni. Nem, tehát, hogy nem. Jó, persze, nyilván, amit a franciákkal műveltek a spanyolok, abból azért az ember messze menő következtetéseket mer levonni, hogy ha ezekkel a franciákkal ezt meg tudták csinálni, akkor valószínűleg bárkit össze tudnak csomagolni, de hát, lehet, hogy pont
igen,
az argentinokat.
És Simeone fiára térnék még ki.
Igen,
hát
igen,
ilyen
igen,
mentalitással
igen.
Játszani, hát mondom, ha nem tudnám, hogy ki az apja, akkor is valahogy kitalálnám. Hát ez valami félelmetes, ahogy
neki mondjuk hozzáteszem, hogy ekkora szerelést én még nem láttam, mint amikor a Spence megérkezett. Igen. 8 méter távolságból.
Igen.
Ott legalább 90% esélye volt annak, hogy 11-es lesz.
Igen. Nagyon picit hosszú tolt a Simeone. Igen. Nagyon picit Igen. hosszú, de az nagyon kockázatos, nagyon fantasztikus becsúszás volt.
És az még ugye egy nullnál, tehát egy nullnál. De akkor látszott már, hogy meleg lehet a pita. Egyébként a feltámadási képességről nekem az jut eszembe, hogy Argentina olyan, mint amilyen Darius Mihalcevski volt a ringben, aki mondjuk egy 5-6 menetet képes volt addig boxolni, hogy már hiányzott a fél arca, vérzett mindenhonnan, és egész egyszerűen az üzemi hőfokot ezáltal érte el, hogy megverette magát. Hogy megverette
igen,
magát,
végre,
és aztán miután kondia volt, meg ütőereje volt, és onnantól kezdve aztán mészárlás. De ez világbajnoki címmeccseken félne is hűbet az argentinok.
De aki ezt nem tudta, az már rosszul volt. Tehát hát, már hozzá
persze, kell. De jó, de a súlycsoportban egy pofon óriási, ez hát végzetes.
Persze, és de az argentinoktól is végzetes egy pofon, mint láttuk, mert vagy egy gól, mert és Tuchel azt persze érezte, vagy látta ő is, hogy azért szerintem átlagban legalább 10 centivel kisebb argentinok, úgy fejegetik le az angolokat, és életveszély volt minden, azért hozta be a 2 méteres emberét, aki persze természetesen ezek után Lautaro Martínez fejelt egy gólt, senki se volt rajta, miért nem volt.
Segíte Nico González már fejelt
közben. Igen. Úgyhogy meg a McAllister kapufája is. Úgyhogy ott már nagyon-nagyon meleg volt a helyzet, és ott már, bár vezettek még az vagy az angolok, de ott tényleg én is úgy éreztem, hogy itt az angolok már csak véletlenül tudnak nyerni. Miközben náluk volt az előny, és nem volt negyed órán át.
Pikformán könyörgött a játékvezetőnek, hogy hidratációs szünetet kezdjük már meg, mert igen, már annyira jöttek az argentinok az előző
már mindenképpen percben. Várt valami kis igen, feloldozást.
Azt hittem, hogy összeteszi őket Tuchel, de nem sikerült.
Igen, ez egy érdekes dolog, és egy kicsit beszéljünk arról, amire azért többször utaltatok már, ugye, hogy már majdnem narancssárgát kaptak itt néhányan, és hogy ugye azért egy nagyon erős, mondjuk így, hát elégedetlenség van azzal kapcsolatban, hogy Argentinának mennyire könnyű volt az útja. Ma pont végignéztem egy ilyen nemzetközi blogot, ahol végigvitték pontról pontra, már nyilvánvaló.
Látták azokat a meccseket, amiket játszottak, mert az névleg tényleg nem voltak annyira erős ellenfeleik, de azért könnyűnek ezt a négy meccset
nevezték, ugye a csoport, akik szentbe jöttek. Ugye azok a egyébként másoknak valószínűleg jogosnak tűnő, de az a valahogy az argentinoknál mindenképpen ugye valamilyen kis megúszást okozó büntetések, vagy azoknak az elmaradása. Ugye itt végig számolták azt, hogy ugye szemben az angolokkal hány olyan helyzet volt, amikor az argentinok nem kaptak semmiféle fegyelmezést, semmit, nyilván sárgát sem, és egyébeket sem. Szóval most ha tényleg nagyon messziről nézzük, és mindenféle fajta részrehajlást félreteszünk, hogy kit kedvelünk, vagy kit nem, szerintetek van-e ebben igazság? Ha azt nézzük, hogy valóban az argentin csapat játéka nem csak egy ekkora országot mozdít meg, mint Argentina, hanem valóban a világ futballszorkolóinak egy jelentős részét, és ezáltal nézettséget, tehát hogy van-e emögött, lehet-e emögött üzleti érdek?
Én nem gondolnám, hát az argentinok arról nem tehetnek, hogy kivel kell játszani, az kétségtelen, hogy papíron gyengébb csapatokkal játszottak, de ha megnézzük tényleg, amit előbb felsoroltunk, hogy jutottak tovább, hát már kiesve volt. Persze. Az argentin csapat, és ők próbálják ugye a játékvezetőknél a szabályosság határát kitolni a végső után még egy 100%-kal, hogy legyen ott a szint, és a játékvezető az első fél időben Még azt gondolja, nekem, mondjuk megnevezem Mátyus Jani, például volt olyan védő, aki fölrúgott az első percben, nem csak engem, bárkit, és akkor mutatta, hogy első. Hát az, hogy első, tehát elsőre is lehet olyan sérülést okozni, igen, nem igaz. Igen. És a bírók azt megkajálták, jó, van még 89 perc, akkor igen, majd megnyugszik.
Nem nyúlunk hát, bele a meccsbe.
Nem nyúlunk bele a meccsbe. Na, de az argentinok ezt használják ki, hogy az első percekben azonnal oda mennek, minden, hogy érezzék, hogy ott vagyunk, tehát nem hagyja, hogy simán elpasszolja, bármilyen lényegtelen szituáció, érezze, hogy ott vagyok, belemegy, fölökleli, és a bíró meg úgy van vele, hogy jó, majd adok.
Na jó, de mondjuk, hogy Simeone bejöttél, mint egy gőzhenger tegnap.
Hát, az... Ezért is rakta be a csapatba. Hát én nem tudtam, hogy ennyire agresszíven tud játszani, de hát mondjuk az édesapjába kiindulva, mondjuk neki érdekes lesz a döntő, ugye Atletico Madrid, a legtöbb klubban is, tehát most már VB döntőkben mindig az Atletico Madrid adja. Igen. Ő már hány éve ott legenda, de hát nyilván az argentinoknak fog szurkolni, csak ez egy kis kitérő volt. De ez a játék, hát élmény, amikor az első fél idő 10 percet nem volt élmény nézni, az nem tetszett, amikor durván nyúltak oda az argentinok, tehát egyértelműen látszott az, hogy ez...
Benne volt-e az a történelmi rivalizálás szerintetek, mert ugye itt ezzel féle fajta szempontot végigvizsgáltunk, nagyon sok újságíró nyilatkozott, hogy mi minden van itt, amiért revansot akar venni Anglia.
De az Isten keze is. Csak akkor a rendkedvéért négy olyan történés van, ebből három futballpályán, egy meg nem, ami miatt teljesen ki van egymásra a két ország, hogy így fogalmazzak. Ugye az első, ez a Rattin eset 1966-ból, aminek köszönhetjük a piros és a sárga lapokat, amikor az argentin csapatkapitányt kiállította a német játékvezető, de a német játékvezető nem tudott spanyolul, az argentin csapatkapitány meg csak spanyolul tudott.
Ezért
nem tudta neki elmondani, természetesen tudta, hogy miről van szó, de megjátszotta, hogy nem, állt a játék percekig, majd utána tüntetőleg több hosszú perceken át vonult le, tehát óriási botrány volt az egészből, természetesen azt a VB-t ráadásul Angliában rendezték, majd leült a vörös szőnyegre Rattin, ahol egyébként második Erzsébet sétált ki még a kezdés előtt, és kiállítva ott tücsörgött, és akkor utána kitalálták, jó, akkor legyenek lapok, mert abból legalább majd ért a puncsaft. Ez volt az egyik, de ez még egy viszonylag enyhe, más kérdés, jobb, meg majdnem tömegverekedés lett, tehát az se volt egy nagy nyugalom. 82-ben jött a Falkland, vagy argentin szemmel Malvin szigeteki háború, hát az már konkrét, ott az véres, tehát ott emberéletekről
és fiatal diákok haltak meg.
Így van. Ott Margaret Thatcher bekeményített, és... Például Oswaldo Ardiles, vagy Ricardo Villa az első 78-as világbajnok angol csapat sztárjai, a Tottenham Hotspurnek voltak a légiósai, és a Spurs szurkolói szerették őket, dacára minden Falklandi összecsapásnak, de azért a többi néző annyira nem, tehát ott nekik se volt olyan egyszerű életük. Erre jött 86-ban ugye a Maradona az Isten keze.
Bizony.
Maradona
és ő hozta meg egyébként ezt a motivumot, ugye ezt követően. Ő maga hozta ezt szóba, tehát hogy ezt az argentinok is elismerik.
Hát mindenki tudja, de ezen ugye elegánsan átsiklanak. Óriási mázdi, hogy azon a meccsen amúgy a Maradona azért mindegyik egyik legnagyobb gólját is, mert nem csak
a
ezt a gólt szerezte.
És a lelekáknak is ugott egy
gólját. Igen, meg ott tényleg ott egyedül a hátán vitte Argentinát el a világbajnoki címig. Akkor jött ugye 98, amikor David Beckhamet tulajdonképpen megkajáltatta Simeone, mert Beckham mozdulatáért még szerintem sárgát se adnék, de talán sárgát igen, mert végig csak egy kicsit tapló dolog volt oda tartani, de hogy az nem fájt, az teljesen biztos, hogy Simeone, aki azért nem megy a szomszédba egy kis, vagy nem ment a szomszédba egy kis szemétkedésért, ott olyan gyönyörűen eljátszotta történetet, ugye akkor jelent meg a Daily Mirror címlapján, hogy 10 hős oroszlány és egy hülye gyerek. Ez volt az angol válogatott minősítése. Igen. Heroic Lions and One Stupid Boy. Ez volt a főcím.
Jó lehet egyébként angol focistának lenni ilyenkor.
Abszolút, angol bulvársajtóban szerepelni.
Igen, az kivételesen jó
az
lehet.
Az nagyon jó lehet, ott szinte minden pozitív. Na és lényeg, hogy és ezek a most pályára lépő játékosok, ezeket mind tudják, mert ha más nem, a saját médiájuk szembesíti őket egy angol-argentin előtt ezzel. Hát az argentinok, ugye hát persze ott Malvin-szigeteki Molinót vittek a pályára, meg amit akarsz, ott volt minden, aminek valóban ott azért túl sok helye szerintem nincsen, de hát most éppen bejutottak a világbajnoki döntőbe. A győztesnek, hogy szokták mondani, minden szabad, úgyhogy nem tudom, hogy az argentinok végig tudják-e vinni ezt a legyőzhetetlenséget, mert jönnek a tényleg legyőzhetetlennek tűnő spanyolok. Egyébként, még az angolokról jutott eszembe, hogy amikor kialakult a legjobb négy, és akkor mindenki mondta, hogy na hát angol-argentin, hogy akkor Falkland. És elkezdtem gondolkozni, mondom, de ha bejutnak a döntőbe, ha franciák jönnek, akkor Waterloo, ha spanyolok, akkor az Armada, és mindenkiből az angolok jöttek ki amúgy a történelem során győztesen, Most viszont nem.
És bocsánat is, egy Messi hogy tud örülni 39 évesen minden megjön, 8-szoros aranylabdás. Milyen érzelmek jönnek
ezt elő? Ezt akarom mondani, hogy visszatérve, hogy ezzel kezdtük a beszélgetést, hogy mennyire kilengtek az érzelmi amplitudok ennek a mérkőzésnek, illetve ezeknek a mérkőzésnek, ugye, mert azért valljuk meg az előző alkalommal is szerintem, tehát amikor az argentinok ide jutottak, már ugye akkor is volt egy ehhez hasonló sírás, pláne elhibázott 11-es, és ugye utána mégis sikerült a csapatot tovább lendíteni. Szóval ha azt nézzük, én azt gondolom egyébként, hogy amit kérdezte, hogy van eljut, hogy ez a fajta győzelmi mámor elviszi az argentinokat a végső győzelemig. Én majdnem azt gondolom, hogy most már szinte mindegy. Tehát az, hogy ők bejutottak a döntőbe,
szerintem én úgy gondolom... Nem.
Ők nem így gondolják, óriási dolog, hogy bejutottak, de
igen,
ők nem így gondolják.
Valószínűleg nem így gondolják, mert hiszen láttuk hogy mit jelent ez egy nemzetnek, de ez már önmagában egészen elképesztő. Tehát két egymás követő világbajnokságon így ebben a formában, azzal a Messivel, aki már az előző évben is azt hittük, hogy utoljára látjuk, tehát szerintem ez döbbenetes. És itt a statisztikákat is nézve, mindenféle ilyen metrikus adatokat, tehát a Messi, aki azért alapvetően végig sétálgatja a mérkőzéseket, de amikor meg kell indulni...
Már a mérkőzések üres járatait.
Az üres járatait. Tehát amikor meg kell indulni, akkor egyszerűen honnan veszi még mindig ezt a sebességet?
Hát de miről
Laci,
szól
honnan
a futball?
Veszi?
Hát onnan veszi, hogy félelmetes futballtudással rendelkezik, és olyan fizikuma van még mindig. Nyilván ő már nem fogja elpazarolni a futásait a védekezésre, de ez nem is kell, mert a többiek tudják, hogy mi levédekezzük helyette. Hát látod, 10 cseléből 9 ül. Mindig legrosszabb esetben falttal tudják elvenni tőle a labdát.
Igen.
Szenzációs futballista, és hát a motivációját onnan veszi, hogy Argentin neki a hazája mindenek felett. Ő még szerintem, most ezt magamtól mondom, nem olvastam erről, de még az aranylabdáiból is hajlandó lenne áldozni, hogy világbajnok legyen újra Argentinával, újra történelmet írjon. És hát ilyen magasságok, amiben ő
tart. És valahogy idővel egyre érzelmesebb fiú lett, nem? Tehát ugye eleinte nekem egy kicsit azért ugye az volt, hogy egy kicsit olyan gépszerűen jött-ment a világban az első a pályafutás mondjuk első 20 évében, és valószínűleg az utolsó pár év, nyilván csak az öreg, és mindannyiunk, hogy öregszünk, egyre érzelmesebbek vagyunk, de valahogy rajta ez annyira elképesztően, és annyira meg tudja szólítani az embert, tényleg ezek a Messi könnyek, hogy hihetetlen.
Hát nézzük meg a nézettségeket, ugye most Amerikában játszik az Inter Miami-ba. 6,5 millió néző fölött van már most.
Igen.
Az előző két világbajnokságon összesen volt 6,3-6,4 néző, igaz, hogy 32 csapat volt.
Igen, igen.
Na de ez mennyi ember? Hát mi van ilyen még a Földön, ami igen. ennyi embert meg tud mozgatni, ennyire oda tud ültetni a képernyők elé, és ez most az élő.
Ez most
ember,
a helyszínen
tekintették
van.
Meg a mérkőzést. A világról még nem beszéltünk. Ez valami félelmetes, és megkapjuk azt, amit akartunk, mert a kis csapatoktól is kaptunk nagyon jó mérkőzéseket, ha bár én nagy fanyalgó voltam az elején, hogy 48 csapat, úristen, ezt végignézni, zöldfoki szigetek, vereség nélkül távozott, meg stb.
Ezt mindenképpen újra kell szabnunk az ezzel kapcsolatos gondolatainkat, ezt már megbeszéltük. Még mielőtt a hírekre elmennénk, ugye hát itt látszott, hogy viszont az angolok ugye nem erre készültek. Még meg is találták az argentinok Pickford puskáját, ugye a kis ivóüvegére most végig lehet nézni a fotókon, a Nemzeti Sporton meg lehet találni, ugye, hogy ki hova rúgja a büntetőket. Tehát nyilvánvalóan volt egy...
Senki sehova,
most így utólag már tudjuk. Akkor kicsit tényleg beszéljünk Tuchelről, mert tele van az ő szidalmazásával az angol sajtó. Megint az angol bulvárt említhetni, ami nem lehet egy hálás dolog. De azért mégis arról van szó, hogy eddig meg azt láttuk, hogy valami olyan elképesztő taktikai repertoárral, csere, nem tudom én, lehetőségekkel vitte idáig ezt az angol csapatot, és itt egyszerűen történt nyilván valami, nyilván egy túlkorai visszaállás, egy túlkorai védekezés, őrizni akarták, gondolom ezt.
Igen, de ugye az angolok hajlamosak elfeledkezni arról, most nem Tuchelről beszélek, hanem az otthoni angolokról, hogy itt volt egy ellenfél is a pályán. Tehát itt nem az történt, hogy Tuchel azt mondta, jó van gyerekek, akkor mindenki a gólvonalra, aztán valahogy lesz, valahogy 1-0 marad, hanem nekik kellett alkalmazkodni, mert az argentinok szintet léptek, és nem sikerült alkalmazkodni. Csak Anglia, ugye, mint a futball tanítómestere, mindig azzal hitegetik magukat, hogy nekik itt bármi, valami jár, tehát jár a világ, semmi se jár. Ez a maximum, amit ez az angol válogatott reálisan elérhet egy világbajnoki elődöntő. A másik három csapat magasabb játékerőt képviselt ebben az elődöntőben, mint Anglia. Persze egy meccs, tehát előny meg náluk volt, tehát éppenséggel alakulhatott volna úgy ez a meccs. Ha Bellingham 1-0-nál máshogy dönt, és 2-0, nem biztos, hogy az Egyipt, ez Anglia azért nem Egyiptom, tehát nem biztos, hogy 2-0-ról vissza tudott volna jönni Argentina, az sem biztos, hogy ekkora hitelet volna hitük lett volna az argentinoknak 0-2 után, mint 0-1 után volt, hiszen ott tudták, hogy egy gól az meg, igen, és még van idő, de kettő az sokkal több, mint egy. Úgyhogy én azt mondom, hogy az angolok jól szerepeltek, voltak jó mérkőzéseik, voltak jó periódusaik, voltak nagy egyéniségeik, ami ők kettő, Kane és Bellingham.
Nem Gordon kell... lehetett volna, élete góljába, hát, és semmisé válik.
Egyébként egy gyönyörű gól volt. Igen, egy gyönyörű gól volt.
Az egész, a beadás is nagyon dicsérjük
az egész támadás extra volt. De nem ért semmit, ugye, mint utólag kiderült. Én szerintem ez egyébként, főleg ha bronzmeccset esetleg meg tudják nyerni, szerintem ez attól függ, hogy a franciák mennyire veszik komolyan, mert a franciáknak nem akkora trúvája egy VB bronz.
Az következő fél órában ezzel folytatjuk.
Persze, de az angoloknak azért, én szerintem az angolok becsüljenek meg egy világbajnoki bronzot is, abból sincsen túl sok nekik, konkrétan azt hiszem egy sincs, mert van az aranyuk, meg negyedik helyeik vannak. Úgyhogy én szerintem ezek a hullámok el fognak csitulni, ez most a konkrétan a vereségnek szóló ilyen mostani indulat, és ez le fog csillapodni.
Jó, hát akkor innen folytatjuk majd az urakkal, mert hogy bőségesen van meg itt a világbajnokság elődöntőiről mit megbeszélnünk, és aztán majd nyilván azt is érdemes, picit latolgattunk, hogy mi várható az éremosztókon, leginkább mi várható a döntőben, rövidesen a híreket követően.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
Szám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Rekord 15-13!
Radulovics! Gól! Rekord!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak.
Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Az orosz és fehér orosz kézilabdázók is visszatérhetnek a nemzetközi porondra. Elhalasztották a szombati balatonátúszást, már csak elszórtan várható záporzivatar. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Ma este eldől, hogy a Ferencváros ott lesz a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában. Az FTC múlt csütörtökön az első selejtezőkör első mérkőzésén 2-1-re nyert a szerb Vojvodina otthonában. Így előnyből várhatja a ma esti hazai visszavágót. Az összecsapást 20 óra 15 perctől az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség engedélyezte az oroszoknak és fehér oroszoknak, hogy ismét részt vegyenek a sportági világversenyeken, zászlójuk és himnuszuk szabad használata mellett. Az IHF lett a 13. Nemzetközi Sportszövetség, amely immár korlátozás nélkül engedi vissza az oroszokat és fehér oroszokat az eseményeire. A csapatsportok közül pedig a röplabdázók és a vízilabdázók után a kézilabdázóké a harmadik, amely megszabadult a szankcióktól. A Sopron a litván Vilnius és a lengyel Poznán csatájának a győztesével, a DVTK pedig vagy a cseh Zsabini Brunóval, vagy a szerb Cvena Zvezdával csap majd össze a női kosárlabda Euróliga selejtezőjében. Ez derült ki a mai sorsoláson. A magyar bajnok NK a Pécs nem nevezett egyik európai kupa sorozatba sem. Elhalasztják a szombatra tervezett Révfülöp és Balatonboglár közötti balatonátúszást. A szervezők tájékoztatása szerint ezen a hétvégén nem lesznek megfelelőek az időjárási feltételek a Balatonnál, ezért nem tartják meg a hagyományos viadalt. A verseny új tervezett időpontja jövő szombat, amiről a szervezők jövő csütörtökön döntenek majd.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Az ország egyik legnagyobb vasúti fejlesztéséről döntött a kormány, a Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt héten Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter már elmondta, az Európai Uniós források jelentős részét a vasútfejlesztésre, elsősorban a járművek megújítására és a szolgáltatás javítására szeretnék fordítani. Drónokkal figyeli majd a MÁV a nagyobb vasúti területeket, a cél, hogy minél hamarabb észleljék az illetéktelen behatolókat és rongálásokat. A vasúttársaság vezérigazgatója szerint az intézkedésre azért van szükség, mert megszaporodtak a belépések a tiltott vasúti területre, és egyre gyakrabban másznak fel a szerelvények tetejére, ami életveszélyes a nagy feszültségű felső vezeték miatt. Ismét sztrájkolnak a magyarországi IKEA dolgozói. A múlt csütörtöki és szombati figyelmeztető munkabeszüntetés után tegnap estétől ma délután 3 óráig újra leállt a munka. A dolgozók 6%-os alapbéremelést szeretnének elérni, de a cég vezetése ezt nem fogadta el. Úgynevezett meteocunami alakult ki tegnap az Adriai-tenger északi és középső térségében. A jelenséget a légnyomás hirtelen változása okozta. A tenger többfelé hirtelen kilépett medréből, majd visszahúzódott, főként Horvátországban több kikötött hajó egy időre megfeneklett. Ma kezdődik Velencén a háromnapos Be My League Fesztivál. A rendezvény az elektronikus zene legkiemelkedőbb nemzetközi és hazai fellépőit vonultatja fel. A három fő színpadon mintegy 70 lemezlovas szórakoztatja majd a közönséget a Velencei tópartján.
Közlekedés.
Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. A komáromi csomópont és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aztán az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél megkezdték a helyreállítási munkálatokat a tegnap történt súlyos baleset helyszínénél. A 32-es kilométernél emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, 1-2 kilométeres jelenleg a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Egyre több felé kisüt a nap, és már csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok. Erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 37 perc, ez továbbra is a Hazafutás, és folytatjuk a világbajnoki elemző beszélgetésünket Vukovics Lászlóval és Elpap Istvánnal. És ugye Tuchelnél hagytuk abban még azért annyit... beszéljünk róla, hogy végignéztem itt az elsősorban angol, de a nemzetközi sajtót is, hát elképesztő, hogy mit kap. Mi szerencsejátékosunk, semmi nem változott Southgate óta, nem sikerült a félelmet kiűzni a játékosokból, csak hogy egy pár szalagcímet hozzak. Belebukik ebbe Thomas Tuchel szerintetek?
Azt gondolom, hogy valóban a másik három csapat talán erősebb, mint Anglia a négy között, de ha már ennyire közel voltak, hogy már csak 10-15 perc volt hátra, de nagyon magukra húzták, még egyszer nem akarom én bírálni Tuchelt, mert távol álljon tőlem, de tényvaló, hogy összefüggnek a dolgok, nyilván Argentina ritmust váltott, az angolok szerették volna kibekkelni, de csak kibekkelni, azt Tuchelnek, meg az angoloknak is gondolni kellett, hogy mi három meccset egymás után nem sikerülhet, mert Mexikó ellen kiállítás 10 emberrel, óriási nyomás, Azték stadion, ott tényleg tudtak találni egy harmadik gólt találni, szerezni, és megnyerték azt a meccset. Akkor volt még, amikor a Kongó ellen a végére.
Ott a Kén kihúzta.
A Kén olyan gólt rúgott, nem is helyzetből rúgott. és most ez, hogy azt gondolta a Tuchel, hogy behűzze a nagy embereket, hiába ívelgetnek, majd kifejedik, na de egy Leo Messit kihozott Scaloni jobbra. Szabad teret adott neki, hogy bármerre meghúzza a labát, mint láttuk, ballal is be tudja adni, jobb, hát tudjuk, hogy kiről beszélünk.
Igen, bármelyikkel.
Jobb lábbal is, nem csak Messibe az az óriási, hogy nem csak odarúgja, hogy középre valahova, hanem a jobb lábbal is tudatosan, mert ugye ahogy tanítják, hogy a rövidre erőből kell rúgni, oda jön a csatára, hosszúra meg lágyan, de a kapus ne érjen ki, tehát a kapuson átszálljon vagy előtte, és oda érkezni. És a legkisebb ember a hatalmas angolok között, jó ütembe, jó helyre, hát ez a zsenialitás, hogy olyan helyre
megy. De Lautaro mondjuk tud érkezni, tehát
azt azért... Igen, és most érkezett is rendesen.
És a múltkori meccsen is ő adta a gólt, ezt Enzo Fernándeznek, tehát ilyen cserék, ilyenek vannak az argentinoknak, tehát azt nem lehet mondani, hogy véletlenül jutnak a döntőbe.
Nem.
De szóval belebokik most... Tuchel, szerinted?
Én szerintem, amikor ez a pillanatnyi dű csillapodik, akkor át fogják gondolni eleve.
Lehet, hogy ha bronz meg lesz, ugye? Hát akkor az is egy.
Azért haza lehet jönni egy 48 csapatos világbajnokságról úgy bronzérrel, mert hogy Olaszország ki se jut németeket, már el is felejtettük, hogy itt voltak, meg a hollandokat, a brazilokról, már nem is emlékszünk a brazilokra. És ezek jelentős, adott esetben az angoloknál nem rosszabb csapatok, és ahogy ők szerepel, tehát hogyha Ancelotti marad, akkor azon az alapon Tuchel nyugodtan maradhat. Úgyhogy,
most megerősítették, úgy hallottam, hogy az angol szövetség vezetője azt mondta, hogy ő nem hagyja bántani.
Igen, én is úgy gondolom, hogy Tuchel maradni fog. Én szerintem mindent összevetve az angol váltott egyáltalán nézett ki rosszul ezen a világbajnokságon. Uh-huh. Azért, aki már az elődöntőbe jutott, az már azt jelenti, hogy 6 párharcot már, vagy hát 3+3 párharcot már hozott.
Na, ha Tuchelnek ez a sorsa, és akkor Deschamps?
Ő már elmondta, hogy ő lemond.
Tudom, ezt tudjuk, hogy ő megy, de azért egy nagy fájdalom, nem, hogy végül is így, hiszen egy olyan francia válogatottat hozott ki erre a világbajnokságra, olyan elképesztő, meggyőző játékkal, olyan erőfölénnyel, olyan csatással. Azt mondtuk, hogy ez a francia válogatott megszakíthatatlan. Igaz, ugyanilyen egy hete, amikor itt a nem is tudom, esélyeket latogattuk. Persze nyilván ezt mind elmondta az ember, de azért ugye azt a bölcsességet is idéztem pont éppen az egyik angol kollégától, hogy mindenkinek lehet egy, minden csapatnak lehet egy rossz napja.
És ha akkor a spanyol az ellenfél, akkor
az végzetes, hogyha ez erre a napra esik. És ez úgy tűnt, hogy ez lett az a nap.
Deschamps ugye 14 éve vezeti a francia válogatottat, játékosként is világbajnok volt, edzőként is, tudja, hogy ez
óriási,
utolsó tornája.
Tényleg óriási.
Jó, bronzér is oda fogja tenni magát.
Figura.
A bronza még nincs, aranya meg ezüstje.
Igen, oda fogja tenni, de most vissza erre a mérkőzésre. Erre senki nem gondolt, mert a francia, a spanyol előtt azt gondoltam, hogy nyilván én is gondolkoztam, hogy mennyire oltja ki egymást a két csapat, de akinek ilyen négyese van elő, sőt, ötös vehetünk, mert Dué vagy bárkor,
egyszerre négy.
Egyszerre négy, hogy ez egyszer-kétszer biztos, hogy meg fognak indulni, és hogy Luis de la Fuente szerintem az egésznek a kulcsa, mert azt mondta, hogy utazótársakat választok, olyanokat, akik nem csak labdarúgóként, hanem emberként is olyanok, akik a csapategységet szolgálják, aki lehet, hogy ezt is mindig el szoktam mondani, de az élet bizonyítja is, hogy nem a 11 legjobb játékos alkotja a legjobb csapatot, csapat. Hanem akik össze stimmelnek, és például Baenát megemlítik, hát hol lenne olyan spanyol szövetségi kapitány, akinál Baená kezdő lenne? Szerintem nem
találsz. Ő egy egészséges Williamsnél, hát nem biztos, hogy
Baená kezdő lenne. Az édesapján kívül Baenának más nem raknál be, és Luis de la Fuente, és ott vannak, és a világbajnoki döntőben vannak, fontos gólokat rúgott, és még annyi, hogy ezt a támadó négyest, nem csak az, hogy kivették a játékból, hogy szinte helyzet nélkül tartották. Igen. Egy Mbappé helyzet volt, azt is megbeszélte Luis de la Fuente, hogy Unai Simon söprögetőként játszol, amikor fönt van a félpályánál a védelem, hogy egy hosszú indítás kapusra vitte volna egyedül Mbappé, és az gól. És mit csinál? 40 méterre kim van, és becsúszva szerelte
Mbappét.
Ő jön oda, mert olvassa a játékot, tehát anticipál, elővétel, mi fog történni, és ezzel, és így nem jegyzi a XG, meg a nem tudom milyen statisztikák, nem jegyzik ezt, hogy pedig ez a legnagyobb helyzet volt. Egyedül vitte volna kapusra, ha nem olvassa a játékot.
Hát a spanyoloknak alig több mint kettes az XG-jük, az egész tornát figyelembe véve. Tehát úgy van, úgy döntősök, mentek át 7 meccsen, hogy elvileg mondjuk 3 gólt sem kellett volna rúgniuk.
Jó, de hát mondjuk eddig a mérkőzésük azért nagyon-nagyon nem is nyűgözték le a világot valami egészen elképesztő színvonalú játéka, hanem egy olyan játékot hoztak, ami kellett, ami kellett.
De ezzel együtt nekik nem kellett olyan idegbajjal szembesülniük, mint a franciáknak sem, mint az angoloknak, vagy az argentinoknak főleg. Nem is egyszer, úgyhogy
halálnyugodtan
izgalommentesen, miközben azért akár is nézzük, Portugália személyében nekik volt a legerősebb ellenfelük a kieséses szakaszba. Úgyhogy
megoldották,
és hát is a franciákat, ahogy megoldott. Én szerintem a kulcs az volt, hogy Olise-t eltüntették. Mert ugye Olise nem a frontvonalba játszott, viszont talán ő volt a legfontosabb ember. És már próbálkozott Deschamps is mindennel, mert Olise-t már kivitték az eredeti helyére, de bárhova tették, mindenhol le volt csapdázva, és egy idő után el is kedvetlenedett, nem is ment neki annyira a játék. Csak onnantól már Dembélékhez se jutottak úgy labdák, közel játszottak a spanyolok, eleve a francia letámadás, tehát az vidáman, mint hogyha a saját B csapatuk támadna le, úgy hozták ki a labdákat, nagyon labdabiztosak, és ha ennyire labdabiztos egy csapat, akkor hiába támadod le, mert meg fogja oldani, mert idegrendszerük rendben van, és egy nagyon erős kohézió van a csapaton belül, pontosan az a két ország játssza a döntőt, ahol a Vuko által is említett csapategység a leginkább világít a két csapatról, tehát lejön a pályáról, hogy ez a két legegységesebb, legnagyobb kohézióval rendelkező csapat, a spanyol meg az argentin, tehát nincsenek véletlenek, és minél több meccset kell játszani egy világbajnoki címig, annál kevésbé vannak véletlenek. Hosszú távon.
És éppen ezért egy kicsit azért az a része csalódása, hogy amúgy egyébként a franciáknak ez a szerethetően tényleg szép támadójátéka, amiből láttunk itt gyönyörű gólokat születni ugye a korábbi mérkőzéseken, és láttuk, hogy tényleg Mbappé is nyugodtan mondhatom, hogy szikrázott, és élvezte a játékot, és hát nyilván az egész francia csapat érezte ezt az erő fölé nyilvánvalóan. Tehát, hogy az csalódása, hogy ez nem tudott győzedelmeskedni. Tehát a támadó labdarúgás bukása volt ez igazából.
Ez volt a nagy kérdés a mérkőzés előtt számomra is, hogy mennyire tudja kioltani egymást a két csapat. A spanyolok a világ legjobb labdatartó csapata.
És nem csak a saját... Tartották is, a végén már úgy tartották, hogy
veszélyben nevetséget csinálják. Egy nagy evidenciát mondok, amit minden edző elmond, amíg nálunk a labda nem kaphatunk gólt. Igen. Na most, de a saját 16-osod körül passzolgat életveszély, mert ott labdát vesztesz, egyből megkontráznak.
Kivéve a spanyol vagy.
Kivéve a spanyol vagy.
Mert nem vesztesz labdát. Tehát ez a
egy kicsit menjünk bele a szakmába, és olyan háromszöget alakítanak ki, úgy forognak, hát ez a Xavi Iniesta elődök által, tényleg nekik a nyakukba volt izomláz meccs előtt, meccs után, mert annyit forogtak meccs, hogy mindig jó fele fordult. Uh-huh. És azt látjuk megint, hogy Olmo, és végigmehetnék az egész csapat, Rodri. Fábián Ruiz, nem adnak el labdát, de a többi is, a védők is szenzációs játékosok, és kivették a méregfogát a franciáknak. Bappé mondta, hogy nem úgy játszottunk, tehát minden csapat úgy játszik, amit hagy az ellenfél. Nyilván vannak motivációs tényezők, lásd Argentina, na de ez, hogy a spanyolok ezt meg tudják csinálni egy ilyen magas szintű csapat ellen, és hogy ennyire minimális helyzetszámon tartsák a franciákat, az a fantasztikus, és hogy amit mondtam az előbb, az Mbappé helyzet Unai Simon kijött, azon kívül igazi francia helyzet, utolsó 15 percben ott lövőhelyzetig eljutottak, de azt nem nevezem a 25 méteres lövést Unai Simonnak, az igen, nem helyzet, mert ráadásul a védő is blokkolja az egyik oldalt.
Meg ott már kapkodtak
és
is.
És itt a fő letéteményese az egésznek Luis de la Fuente. Uh-huh. Tehát az, hogy ő lenyilatkozta azt, és ez nem egy kitaláció, meg az önmaga fényesítése, hogy ebben a 47 napban egy vitatkozás nem volt. Tehát egy olyan csapat, hát ez elképzelhetetlen. Hát visszagondolok, edzőtáborban két hét után már megőrültünk. Itt 47 napja vannak együtt, és meg tudja oldani azt a rendszert, hogy működik az egész, hogy azok se sértődöttek. Az a legnehezebb dolog, akik óriási sztárok a klubjukba, de itt most lehet, hogy nem tud játszani. Egy Pedri például kiszorult a csapatból. Hát olyan játékosok, és tűzbe tudja tartani, mert látja a csapat. A csapat mindig tudja saját magáról, hogy ki a legerősebb, és hogy a legjobb. És az köszön vissza, hogy Luis de la Fuente által a legerősebb spanyol csapat, és egy franciák ellen ilyen, azt mondta Luis, a szövetségkapitány, ő magát is meglepte, hogy egy franciák ellen ennyire jól tudnak játszani, és ilyen teljesítményt le tudnak adni, akkor most már határa csillagoség.
Igen, csak hogy ugye ez most valóban ez a fajta taktikai fölény, tehát az, hogy ő ezt ennyire kitalálta, hogy mit kell csinálni, vagy inkább amit mondasz, hogy ez egy ilyen olyan megbonthatatlan érzelmi kohézió, vagy egyik nincs a másik nélkül.
Hát a kettő ötvöze, tehát egy olyan zabált megnézel, mondják 10 csatát, biztos, hogy nem mondják olyan zabált a VB előtt. Most megnézed, a gólokat olyan szinten lövi, és mellette a gólpasszokat is adja, olyan helyekre mozog. De hát erre ugyanazt mondanám, hogy nem véletlenül hát, ő a spanyol
válogatott centere. Kiragyogott ebből a spanyol csapatból. Hát
igen, ha valaki a spanyol válogatott kezdő centere lehet, akkor az valamit tudhat. Tehát adjuk meg a bizalmat, és most ő rá is szolgálta arra. Hát, és most jön a következő kérdés, hogy akkor miért a Sociedadba játszik? Hát majd előbb-utóbb
ez lehet, hogy össze már nem ott fog.
Nagyon valószínű.
De azt még tegyük hozzá, hogy legszebb az egész, hogy az előző EB-t ugye a spanyolok nyerték. Ugye a kopát meg az argentinok, tehát ebből a szempontból is jó, hogy ez a VB döntő. De ott elsősorban virtuóz támadásba, virtuóz széljáték. Na most ehhez képest Williams kidőlt, alig kapott szerepet, mert nem teljesen egészséges. Yamal pedig a saját hype-jához, vagy a valós tudásához képest tulajdonképpen nem csinál semmit.
Örülök,
ezen a
VB-n. Örülök, szerettem volna ezt szóba
hozni. Most összejött azért.
Ja, igen, meg egy rót, ami igen, les volt, igen, az szép lett volna, de simán lehet, hogy ő meg a döntőbe rúg kettőt, és kap egy aranylabdát érte, úgyhogy ezen a VB-n minimum tíz nála sokkal acélosabb sztár teljesítmény
de
volt.
De akkor ez a Yamal jelenség, nyissunk egy zárójelet, szerintetek egy ilyen túl hype-olt történet volt, túl szerettük, többet látott bele a világ?
Vagy pedig... látott, tehát most lesz, hiszem, holnap után, vagy mikor 19
év. Ne, azt hiszem, mert most volt a napokban.
Vagy már most volt 19 éves, tehát minden előtte van. Hát Messi 39, tehát pont 20 év múlva lesz annyi, mint a...
Messi 19 éves.
Csak azt akarom kérdezni, hogy ez vagy inkább túl korán vált tőle nagyon nagy dolgokat a világ, és még valószínűleg ez mind előtte lehet.
Hát a képességei extrák, tehát ez teljesen nyilvánvaló, a cselezőkészsége, a dinamikája, de lát is a pályán, tehát főleg a korához képest, és ráadásul rengeteg dolog majd még a rutinnal jön meg, úgyhogy én nem féltem különösebben Yamalt, de azért ez még nem az ő VB-je, még lehet az, hát végülis most játszik épp világbajnoki döntőt pillanatokon belül, de ezen a VB-n, mert aktív, tehát ő próbál cselezni, még a cselezései úgy, ahogy bejönnek, de hát azért mondjuk a zöldfoki szigetek ellen ott ugye csereként jött be.
Pontatlanságot láttam.
Igen, teljesen szabályos eszközökkel két zöldfoki barátunk, mert ketten azért voltak rajta, azok úgy szedték le a lábáról a labdát, hogy öröm volt nézni, és eddig ezek nem igazán jöttek be. Más kérdés, hogy mindenki fél tőlem, de tűztől, ott mindig megkettőzik a védekezést, abból a többi spanyol egyébként fantasztikus lehetőségekhez jut, tehát ez is ott van, de egyébként nagyon pontatlan a játék.
Tehát
minden meccsen van 4-5 teljesen értelmezhetetlenül rossz passza, de lehet, hogy a döntőben nem lesz, itt most még hősök születnek majd vasárnap.
Én pont ezt nyilatkoztam a VB előtt, kérdezték, hogy Jamal lehet-e a VB sztárja. Most nem azért, hogy én ezt mondtam, de pont így gondoltam, hogy körülbelül lesznek megvillanásai, de sokkal jobbak lesznek nálam, mert ő még csak 19-et most töltötte be. Na de egy ilyen játékos, hogyha el is tűnik meg, vannak rossz labdái, azért aki egy zseni, abban mindig benne van az, hogy tud villanni. Itt most a franciák ellen jó, hát eddig nagyot hibázott, de hát az a 11-es az egy kulcsmomentum volt, avval indult el a mérkőzés, ő belépett nagyon jó helyre, pont megrúgta, észlelte, hogy mit kell csinálnia. Mindig lekettőzik, ez így van. Nagyon jó mondja Leo, hogy akkor a többieknek úgy nyílik, mert többen lesznek valahol. Tehát valahonnan hiányzik az az ember.
Világos, az a plusz gyorsan, egy, akivel lefoglalkozik.
És ha valaki gyorsan járatja a labdát, azok a spanyolok is megtalálják a rést, visszaviszik akárhányszorra kell. Ők nem viszik vissza a kapusig, de annyira jól forognak, a háromszögeket csinálják. És ilyen már pontosan a döntőn ilyen meccsek, hogy a nagy meccsek hozzák ki, ezt nyilatkozta Luis de la Fuente is, hogy minél nagyobb a tét, őt az motiválja, és azt tudja hozni. De 19 évesen még nem biztos, hogy tőle várják, de nem bánják a spanyolok, ha ő dönti el.
De a VB döntő első 10 percében Jamal mekkora csomagokat fog kapni a Fernandeztől ezektől, mert...
Megvan már játékvezető, ma azok, amik kivezetik.
Valami olasz embert rebesgetnek, mert az argentinok is kedvelik, és elfogadják dacára annak, hogy európai, és ha viszont az argentinok elfogadják, akkor a spanyol el fogja fogadni.
Hát gondolj bele, hogy mi fog menni a sajtóba előtte, hogy nyomják majd, hogy milyen játékvezetés kell, hogy nehogy kisárgázzon minket, meg minden. Hát az elején meg tudják félemlíteni őket, az
ez a pont olyan, mint a nagy profi boxmérkőzések előtti üzengetés, ebből biztos, hát hogy már mostantól elindul.
Én a tegnapi meccsből indulok ki, hogy ha Jamalon keresztül vezetik az első néhány támadásukat a spanyolok, már pedig mindig ott vezetik, akkor ott szerintem be kell csukni a szemet az első néhány...
És hogy fogják mutatni, hogy első.
Ja, igen. Persze.
Jó, belekezdtetek már abban, amit azért mindenképpen szerettem volna, ha érintünk, hogy valóban ez a két latin kultúrából érkező, de nyilván a maga nemében egészen elképesztően különleges erényeket mutató csapat, és az a kettő, amelyikről ti magatok mondtátok el, hogy a legnagyobb csapat egységet, kohéziót mutatta föl itt a világbajnokságon, mire megy majd egymással a döntőben Argentína, illetve Spanyolország?
Az eddigiekből indulunk ki, de egybe hozzáteszem...
Ugye ez egy történelmi, tehát ez a két csapat nem találkozott világbajnoki döntőben.
Egybe hozzáteszem, hogy nem lehet kiindulni csak az eddigiekből, mert akkor egyértelmű lenne, mindenki azt mondja, hogy 100% Spanyolország nyer, mert úgy játszott eddig. Igaz, hogy Argentina
legjobb, hogy a spanyolokat, vagy az a franciákat levették a pályáról, igen. Ebből azt gondolnád. De.
Igen. De,
na de Argentina lesz velük szemben.
A rendszer azért, én a VB előtt azt mondtam, hogy egy meglepetés lesz a 8 között, a papírforma fog bejutni. Ez Zobta rendszer, aki mindent vizsgál, a 4 favorit jutott be a 4 közé, ilyen szempontból.
Én is lehetnék az Zobta, ugyanezt a 4-et mondtam.
Hát akkor gratulálok, Zsuzsi.
Egyben a világvista első 4 helyezettje.
Első 4 helyezettje, hát akkor az is jól működik. Igen, tehát igen. Igazából, ha belegondolunk, azért a semleges nézőknek az a legjobb, ha a legjobb csapatok vannak
egyértelmű.
Ott.
Egyértelmű.
Nyilván megadatik a lehetőség persze. Mindenkinek, hogy pályán vívja ki a továbbjutást. Na de visszatérve, itt a döntőbe megint az lesz, hogy a Messi, tehát nem lehet már hova magasztalni, mert nem is kell magasztalni a saját magát, meg a játék a bizonyít helyette, ő bármikor, bármire képes. Itt az a fáradtság nagyon sokat számíthat, érdekes, a riporter mondta, én nem is figyeltem eddig ilyen apróságokra, hogy eddig mindig az a csapat nyert, aki egy nappal többet tudott pihenni. Hát milyen érdekes?
Akkor a spanyol.
És így is van, mennyi 4 napja még így is van az argentinoknak, és 5 a spanyolnak, rettentő sokat számít.
Azért az elég, nem?
Annak 4 napnak elégnek kell lenni, tehát ez most nem dönthet, hogy 4 vagy 5 napot pihentél, tehát ez nem dönthet. Itt a statisztikák, de azok meg azért vannak, hogy megdőljenek.
Világos.
Tehát itt óriási jó meccsre, és a tényleg olyan csapatok kerültek be, én sajnáltam az angolokat, már elmondtam, egy saját érintettség, de a játék alapján az argentinok, amit csináltak, és hát a spanyolok, hogy a franciák ellen ezt meg tudták csinálni, mert olvassák az eredményt, az is meglepetés, hogy 2-0 Spanyolország, de aki látta a meccset, hogy milyen meggyőző játékkal, és hogy, amit már sokatszor mondok, de azért nagyon fontos kihangsúlyozni, mert ilyen támadó potenciál sehol nincs a világon, mint a franciáknak, és ezt a csapatot tartották, egy gólhelyzeten sem, mert ott is kijött Unai Simon is megelőzte.
És mit tartogat a Scaloni de la Fuente? Párharc, ugye, mert azért itt a kapitányok, nyilvánvalóan ugye láttuk, hogy mire képesek, azért hát, szerintem ez egy külön izgalmas dolog lesz. Egy.
Igen, az argentin csapat az mondjuk csupa tűz, de az a kezdősípszótól az, és ahogy közeledik a záró sípszó egyre inkább
az. Tegnap, hogy látni kellett az arcukat a himnusz alatt. Tehát az, ott én azt mondtam, hogy hát ez szinte itt eldőlt.
Hát, ja, de, hát igen, de aztán igen, a 60-valány, 70-valány percben még az angolok vezettek ehhez képest. A spanyolok a merőben más a helyzet. A spanyolok hihetetlen koncentráltan, már-már nyugodtan, hát most ha ránézel egy Rodrira mondjuk meccs közben, nekem hiszem, hogy volt rossz passza ezen a VB-n, és ott van a sűrűjében, tehát ott körülötte ég a világ, de ha Rodri nálán van a labda, olyan magától értetődő természetesen talál tőle 6 méter egy teljesen üresen álló embert. Ez így könnyű kimondani, meg még tévén is könnyű nézni.
Rodri nem alkalmazás sportszergyártó, mert nem ad el labdát.
Ez így van, és ez nagyon érdekes lesz, hogyha Messi beljebb játszik, ugye akkor Rodrival sokat fog találkozni Rodrival, vagy Fabián Ruizzal, attól függik van.
Rodri vagy mondjuk, kiviszik jobbra egy kicsit.
Hát akkor meg a kukurájával. Úgyhogy lesz dolga a spanyoloknak, de hát most Zolisével is volt dolguk, és az Zolisze azért nem feltétlenül gyengébb, mint a Messi, és azt is simán megoldották. Megfordítva a dolgot, nyilván az argentinok, ott Jamalt fel kell készíteni arra, hogy lehet, hogy eleve egy fájdalomcsillapítóval kell bemenni a pályára, mert biztos, hogy fog kapni szépen, mert ez egész egyszer része az argentinok játékának, de azért nagy kivárásos meccs lesz szerintem. Én nem hiszem, hogy ez 6 gólos meccs, vagy 4 gólos meccs, mint a
2020. Indul majd szerinted erősen?
Hát világbajnoki címről dönt, mind a ketten, persze nem mondtam semmit, mind a kettő nagyon szeretné megnyerni, nem hagyja a tatár egyiket sem, de ezzel együtt ugye szokták a világbajnokságok, hogy az EB kieséses szakaszait, hogy hát, hogy itt kevés gólos, meg unalmas, szerintem itt nincs unalmas meccs, itt olyan feszültség van a pályán a kezdő sípszótól kezdve, hogy azt én mindig önmagában ezt élvezem, tehát nincsenek ilyen elvárásaim, mint a mondjuk a német Curaçao meccsre úgy ültem le, hogy na jó, hát akkor megszórják őket, és akkor élvezzük a futballt, vagy ahogy a franciák a gyengébbeket elintézik, vagy akár a norvég B csapatot még a csoportba. Itt nem erről van szó, itt két fantasztikusan felkészített, itt minden játékos, de még akik bejönnek csereként, azok is extrák, és ebben nem biztos, hogy jó meccs születik, vagy sül ki a szó futball élvezeti értelmében, de olyan feszültség van ezeken a meccseken a levegőben, hogy már azért érdemes nézni, és abban viszont biztos, hogy ez a döntő is extrát fog hozni.
Na szóval melyik szövetségi kapitány?
Hát döntő lesz a játékvezető. Tehát Infantino kit jelöl ki, hol lesz a szabadrugás határa a könyv szerint lesz, tehát a szabálykönyv szerint, vagy ott, amit a játékvezető azt mondja, hát ez egy VB döntő most belefér. Uh-huh. Tehát ha belefér, akkor az argentinoknak nagyon megnő az esélyük. Aha. Minél tovább tudják húzni, hogy kevesebb sárga lap, tehát el tudják, hogy most elhúzták, nem tudom, 45 percig. Hát ez valami döbbenet. Első 10 percben 3 sárgának kellett volna lenni.
És akkor is angol kapta.
Tehát ez egy kulcsmomentum, mert ha elkezdi sárgázni őket az elején, akkor már nem mer úgy odalépni, benne van a kiállítás veszély, a cseleknél már gondolkozik, hogy második sárga kiállítás az eldönti a meccset.
Ott már korábban kell belecserélni.
De ez, hogy most kit jelöl ki Infantino, meg az egész közül erre a mérkőzésre, avarszoba, tehát ez nagyon döntő lesz, és az, hogy a spanyolok tudják ezt a játékot hozni Argentina ellen is, hát a franciák ellen tudták, akkor valószínűleg Argentina ellen is tudják, de az argentinok meg állandóan feltámadtak. Ezért lesz nagyon jó ez a mérkőzés, és Scaloni meg hagyja szabadon játszani az övéit, tehát igen, nagyon úgy bele tud nyúlni, hogy Messi ugye azt csinál, amit akar, igen, tehát mondja neki, hogy inkább jobbra indulj egy kicsit, vagy belülről, az teljesen...
Amúgy egyébként pedig igen, varázsolja, hogy szeretne.
A többieknek azért ilyen szabadságuk nincsen.
Bár a többinek muszáj védekezni helyette, de hát ez meg van beszélve.
Ezért van telerakva ilyen foxterérekkel az argentin középpálya, a Messi miatt.
Itt lesz a kulcs a sárgalap határa, tehát hogy az a játékvezető, az tényleg a szabálykönyv szerint vezeti, vagy azt mondja, hogy most ez VB döntő, akkor ez most belefér. Tehát ez kulcs lesz.
De cserélni tud, tehát hogyha gond van, aki most is Depau csere volt például, tehát van, akit behozzon, hogy
Lautaro.
Vagy
Lautaro. Elképesztő. Na hát szerintem még a döntő napjáig is, hát persze nyilván előtte majd szombaton a bronzmeccsig is bőségesen fogunk és tudunk is beszélgetni ennek a világbajnokságnak itt a csúcsáról, a fináliáról, az éremosztó mérkőzések várható esélyeiről, úgyhogy egyelőre nagyon köszönöm Vukovics Lászlónak és Álpap Istvánnak, hogy partnerek voltak ebben az elmúlt egy órában, és hát szerintem a témát folytatjuk, mert a nemzeti sportkörben sem lehet megkerülni a labdarúgó világbajnokságot.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
Kicsi fény, kicsi gömbillám fut át a világomon, a szemem előtt villan. Pakolászok a kicsi szobámban, kihaigálom, amit régen használtam. Levezeklem a keserűségem, a megbánást meg, ami
Termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 3 perc, és ez itt már a Nemzeti Sportkör. A két kolléga úr el, három kolléga be, tőlem jobbra, Somogyi Zsolt a Nemzeti Sport főszerkesztője, Gyenge Balázs a Nemzeti Sport munkatársa, és Kis Tamás az MT Sport szerkesztője. Szervusztok urak, köszöntelek benneteket. 104 mérkőzésből 102 lement, ugye kettő van hátra. Nem tudom, hogy hiányozni fog-e, hogy felborult a bioritmusotok a következő hetekben.
És ebből a kettőből csak az egyik érdekes.
Hát igen.
Számomra? Az a... Sajnos, elnézést.
De gondolom nem a bronz mérkőzés. De, igen?
Ja, hogy nem az érdekes, nem. Ezt sosem néztem, sajnos. Valamiért.
És ez egyre inkább most, pont tegnap Simon Evans mondta, ugye angol létére mondta, hogy hát ezt nem is kéne megtartani. Pedig ott az angolok azért hazahozhatnának egy bronzot. Szóval. De ez mindig egy fájdalom, hogy miért
nem is? Feltétlenül, nem feltétlenül, mert a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, és most nyilván a új pozíció, majd magamhoz ragadtam a szót, és végig akarom beszélni, hogy... UEFA nem véletlenül vette ezt el az EB-t. Uh-huh. Sokszor csalódott csapatok csatájának neveztük, és akkor nyilván volt 2002-ben a törökök, vagy aztán 14-ben a belgák, hogy úgy relatív kis csapat, nagy szó lett volna a döntő, irreális volt már az elődöntő is sokszor, és akkor nekik az még egy élmény volt, meg az érem, persze, ez tök jó hangzik, de igazából, főleg amikor ez az elődöntő kialakult, akkor egyértelmű volt, hogy két nagyon szomorú és lehangolt csapat mérkőzése lesz ez, nem érdekli őket a bronzérem, főleg így, hogy az elődöntőben voltak, nem is a döntő, hanem az aranyérem, lebegett a franciák és az angolok szem előtt is, úgyhogy, de mondom, nekem alapvetően volt, már gyerekkoromban is, ugye nem két elődöntő-döntő, ez a három utolsó meccs, és szerintem az UEFA-nak ebben igaza.
Igen, azért bármilyen sportágban azért egy világbajnoki bronzérmet meg szoktunk becsülni, de labdarúgásban akkor miért nem?
Lehetne olyat csinálni, mint atlétikában, hogy amikor mondjuk a ugrószámokban nagy a viaskodás, és akkor úgy megállapodnak egymással, hogy egy magassággal megosztott érmet kapnak.
Volt ilyen.
Ezt be lehetne vezetni.
De mert, bocsánat, VV döntő, 80. perc, azt mondja Messi, Olmónak. 0-0.
Nem a bronz meccsen. Persze. Tehát, hogy igen.
Hát vagy de azt lehetne, hogy kiosztják a két bronzérmet.
Igen, azért mondom, hogy megállapodnak a felek, hogy ők nem játsszák le. Na persze, ettől szerintem sikító frászt kapnának a FIFA-ban.
Minden éremnek két oldalon, egyiket
Igen. Na de akkor mi lenne, ne arra vigyetek, az ott eladott reklámpercekkel?
Azért
mondom,
sikító frászt kapna a rendező, persze, akit kevésbé érdekel a sportszakmai szempont. De itt most valóban az van, hogy két komoly csapat játszik elvileg egy komolytalan meccset, tehát a motiváció hiánya rányomhatja a bélyegét arra a mérkőzésre.
Nekik ez nem tét most sajnos, azt gondolom, így az elődöntő után.
Más egy világbajnoki bronzérmet így lesajnálunk, és ez komolyan?
Azt értem, amit Somáik mondanak, hogy a játékosok, akik egyébként nyilván a világbajnoki aranyéremért szánták rá a nyaruknak a nagy részét erre az egész történetre.
Illetve az egész életüket.
Meg az egész életüket. Abból a szempontból nyilván csalódottság. Én egyébként szeretem a bronzmeccseket. Pontosan azért szeretem a bronzmeccseket, mert eltűnik az a fajta nyomás, ami ugye a korábbi szakaszban, vagy éppen a döntőben rajtuk van. Mert persze annyira nem tehát nincs olyan jellegű nyomás rajtuk, hogy teljesíteni kell, hanem egy picit talán felszabadult a
játék. Hozhat jó focit, egy bronzmeccs?
Hozhat jó focit, ez azért szokott így lenni.
Mondtam is, sokszor volt.
Szokott így lenni, sokszor volt világbajnoki bronzmérkőzés, szórakoztató, látványos, izgalmas, jó gólok.
A törökre emlékszem. A németek 2006-ban rendezőként ugye végig a döntő volt, és aztán egy tök felszabadult meccset játszottak Stuttgartban.
Ezért jónak gondolom.
Sokszor van.
Ezért jónak gondolom. Én nagy örömmel fogom megnézni ezt is. Szerintem jó lesz, és egyetlen vőkben, sőt, valószínűbbnek tartom, hogy nézőként, vagy a közönség számára a bronzmeccs sokkal jobb lesz, mint a döntő.
Hát szerintem arról is, de például azért gondold el, hogy egy olyan Tuchelnél, akit most kardélra hányt mondjuk a brit sajtó, csak ha véletlenül mondjuk egy bronzérmet visz haza Anglia, akkor azzal nem lehet mondjuk egy kicsit, nincs semmi?
Nekik már nem, tehát hogy ők már annyira kivannak ezen a...
Főleg azért, mert elrontotta a utolsó 10 percet.
Most annyira belekeszünk ki médiásra.
Bocsánat, csak eszembe jutott a 2010-es döntő.
Igen?
Ott mi volt a bronzmeccs?
Na látod, arra nem emlékszem.
És mennyi lett?
Arra sem emlékszem. Játszott?
Mit
tudom én?
És 18-ba? Francia-horvát. Döntő, és mi volt a bronzmeccs?
Ja, nem. Egyikre sem emlékszem. Most nem memorandumról, tehát nem arról beszéltem, hogy akkor majd emlékezni fog, hanem az, hogy akkor abban a pillanatban,
tehát,
akkor
lehet jó,
szórakoztató,
és te meg is nézed, és szórakoztató, és elfelejtetted egy pillanatban.
Nemzeti válogatottnak, ha fel tudja mutatni, hogy ezért a nemzeti válogatott történetében van világbajnoki bronzérünk, mint hogy a horvátoknak van ezüst is, és bronz is, azért ez nem hangzik olyan rosszul, nem arra gondoljatok.
Igen, neki.
De nekik? Csak nekik?
Hát, franciák.
Még az angolok mikor nyertek utájára érmet, bármilyen komoly tornát? A Coming Room lett, ugye,
Home. Van egy olyan kimenetel, hogy a francia válogatott elmondhatná magára, hogy szépen lépkednek a lépcsőn, mert 18-ban elsők, 22-ben másodikok, igen, most meg harmadikok, szépen haladnak.
Igen.
Ami nem rossz, mert mindig a dobogon vannak, de azért színű másik irányba jobb lenne.
Na.
Hát szerintem ez jó, az, hogy teljes lesz a kollekció. Okay. Elpap szerkesztő is mondta, hogy Deschampnak még nincs bronzérme.
Van alany
meg ez is,
igen.
Micsoda motiváció.
Kicsit még menjünk akkor a három mezőt vissza itt a társasjátékunkban, mielőtt annyira előre szaladnánk, hogy miért sajnálunk le egy világbajnoki bronzérmet, de értem a szempontokat. Bármikor nekünk legyen mondva, csak ez így hirtelen. De hogy azért akkor egy kicsit megdöbbentünk, hogy mi történt ezen a francia-spanyol elődöntőn ahhoz képest, amit eddig a világbajnokságon ettől a két csapattól láttunk. És én ugyan egy pár héttel ezelőtt mondtam, nem pár, egy héttel, amikor szóba került, hogy lehet egy rossz napja, még annak a francia válogatottnak is, de azért az, hogy ez pont erre a napra essen, és pont a spanyol válogatottal szemben, azt mondjuk viszonylag kevesen gondolhatták. Leszámítod el a Fuentét.
Hát igen, de szerintem inkább az a megdöbbentő, hogy a franciák voltak mondjuk úgy inkompetensek önmagukhoz képest, mert a spanyolok szerintem egy ilyen crescendóban vannak a VB-n, tehát egyre jobban játszanak.
Ahogy kell egy igazán nagy csapatnak.
Igen, és még a Jolly Joker be se robban, tehát Jamal önmagához mérten nagyon visszafogottan játszik.
Én ezt viszont, egy picit viszont másképp fogalmaznám, mert szerintem ez még nem Jamal világbajnokság, és én nem várok tőle csúcs teljesítményt.
Na azért
a
mondom, tehát hogy ha még itt lenne egy ilyen...
Okay,
egy ilyen plusz. De nem lóg ki nagyon ebből a csapatból.
Nem lóg ki lefelé, de fölfelé se.
Igen, és ugye és ez az elvárás, és akkor innentől kezdve valóban kritikát lehet vele szemben megfogalmazni. Igen, hát ez a csúcsjátékosoknak a mondjuk úgy egyéni terhe. Ezt bírni kell, ha veri az élet. Tehát
jó, de ha mondjuk Royce-Royce-ok közül nem lógsz ki fölfelé, az nem olyan nagy probléma. Tehát, hogy ugye...
Igen.
Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk mi egy fantasztikus csapatban tudja nyilván hozni azt
csak
a...
Csak itt van akkor a konkurencia.
Itt van akkor a konkurencia,
hogy ezt a Rolls-Royce-ot is simán le lehet ültetni a kispadra. Tehát, és nekem az egyébként nagyon szimpatikus a spanyolok mentalitásában, és ez De La Fuente dicséri, hogy azért ő egy az egybe csapatban gondolkodik, mert talán a legjobb példa erre az, hogy a franciák elleni 11-est még véletlen sem Jamallal rugatta, hanem Oyar Zabállal, tehát a megbízhatóval. Tehát a csapat...
Nem a sztárral.
Igen, abszolút. És ugyanez a gondolatiság hiányzott például a portugáloknál, ahol azért nem vette le Ronaldót az Üzbegisztán elleni meccsen, és nem pihentette, hogy meglegyen egy mesterhármas, tehát egy ilyen egyéni...
ambíciót kiszolgáló...
Mondjuk úgy, igen, egy egyéni megdicsőülést rendelt alá a csapat érdeknek, de most ez nincs meg a spanyoloknál.
De azért bocsáss, hogy érzem, viszont ezen a világbajnokságon szerintem annyira megvillant, és olyan sokszor villant meg, hogy és a megbízhatóságával is megvillant nyilvánvalóan, hogy szerintem ez nem volt egy bátor döntés, hogy ő...
Hogy a 2024-es EB-t is ödöntött el.
Igen, abszolút.
A legvégén a angolok ellen ugye egyénél őrugta a győztes gólt.
Így van. De jó, csak a franciáknál fel nem merült, hogy ne Mbappé rúgja a 11-est.
Jó, az argentinoknál is volt, hogy Messi rúgta, azt elrontotta a
tárgyat.
Vannak ilyen viszonylagosan kézenfekvő döntések.
Igen, de és ebben a kockázat, hogy olyan zabban elrontja, akkor hogy miért nem Jamal, mert ott van a nagy sztár, és hogy bevállalják. Mert lehet, hogy ők tudtak, hogy ő hidegebb fej, vagy tiszta fej, és nagyobb, jobban megbízhatóan be fogja rúgni, de attól még persze ki lehet hagyni. A Tomi is szólaljon meg, azt majd szeretném kérni, igen, de összességében...
Szólítanám, csak még láttam, hogy levegőt
veszel. Most egyébként a Bazsi elnyomott minket, nagyon lenyomott minket a víz alá, nincs jelentősége.
De a Tomitól azt szeretném tudni.
8 percet beszélt, úgyhogy én most fél percből... Hogy ez mindig szerintem összefüggésben van, egymásra hat. Tehát itt nem arról van szó, én ezt nem szeretem ennyire szétszedni. De azt szeretem, ahogy te szétszeded, nehogy félesd. Hogy nem csak arról van szó, hogy a franciáknak rossz napjuk volt, hanem azért is volt rossz napjuk, mert ott volt egy ellenfél, amelyik nem hagyta, hogy jó napja legyen.
Na jó, de azért mondom, hogy azon a napon volt rossz napjuk, amikor a spanyolokkal játszottak.
De lehet, hogy azért volt rossz napjuk, mert nem hagyták a spanyolok. Uh-huh. Nem hagyták őket a spanyolok. Kitalálták a spanyolok, hogy lehet ezeket megfékezni, hogy lehet őket lelassítani, és hogy lehet őket, megsebezni, és kifogástalan volt a taktika, és kifogástalan volt a taktikának a végrehajtása is, és valóban egy picit a franciák elmaradtak, és aztán elkezdték érezni, hogy valami nem megy, a spanyolok meg érezték, hogy nyerekben vannak, és aztán az nyilván az a 11-es az rengeteget segített, az egy döntő momentum volt, de összességében itt nem arról volt szó, hogy azért nagyon sokan megverték volna ezt a éppen gyenge napot kifogó franciákat.
Nem, hanem mert
azért volt ennyire szembeötlően gyenge a játékuk, mert egy annyira szervezett és annyira kitalált spanyol futball volt szemben velük azon a pályán, hogy eszköztelenné váltak.
Én is ezt gondolom, és ugye itt, amikor az előző órában Vukovics Laciékkal, Papistával is elemezgettük ezt a dolgot, ugye az egyértelműen kifort itt a mondandóban, ugye, hogy mind az argentin, mind a spanyol válogatott élén egy olyan szakvezető van, egészen elképesztő csapatkohéziót tud kreálni, de érdekes, hogy azt láttam, hogy a francia válogatottnál is most Deschamp már csak azért is, mert tudtuk, meg tudjuk, hogy ő el fog köszönni, volt már egy olyan belső hangulat és egy olyan szeretetteljes légkör, ami egyébként talán lehet, hogy korábban nem volt jellemző erre a válogatottra, sőt. Szóval, hogy ennek volt-e jelentősége, mert itt úgy tűnt, hogy most ez is elbukott, nem csak a taktika bukott el, hanem valahogy ez a csapat nem tudta azt az egységet felmutatni. Vagy előbb van az, hogy taktikailag nem bírsz, és utána kiderül, hogy szétesel csapatként is?
Szerintem ez mind a négy elődöntős csapatnál nagyjából megvolt ez a csapat kohézió, már mint addig, ameddig ide, tehát az elődöntőig, amíg eljutottak, és aztán itt ugye mind a négy csapatnak volt egy-egy olyan mérkőzése, ahol ilyen vagy olyan irányba elbillent ez a mérlegnek ez a nyelve. A Soma jól felvezette, hogy majd szólaljak meg, aztán a felét elmondta annak, amit én akartam, de az a lényeg, hogy tökre egyetértek vele abba, amit mondott.
De mondtál most a másik felét annak, amit akartál.
Én is úgy gondolom, hogy tehát én is azt láttam, hogy a spanyolok annyira jól összerakták a saját meccstervüket, és az annyira ült, és annyira működött, ehhez egyébként kellett a 11-es is valóban, hogy a franciák nem tudtak velük mit kezdeni, és amivel én kiegészíteném, hogy viszont ahogy ment előre az idő, a franciák semmit nem tudtak kitalálni, tehát hiába volt az, hogy egy gólos hátrányban, aztán két gólos hátrányban, ugye valahogy kellene egy gólt szerezni,
igen.
Mert hogyha emlékszünk a 22-es VB döntőre, ugye ott is a vége felé szereztek, és onnan addig nem volt az annyira izgalmas mérkőzés, de abban a pillanatban, hogy összejött a gól, ott megváltozott az egész, és onnantól lett a, ugye sokan azt mondják, hogy minden idők egyik legjobb VB döntője, ezzel nyilván lehet vitatkozni, de nem ez a lényeg. Itt nem jött össze, tehát akármit próbáltak, nem jött össze a gól, és én igazából azt láttam, hogy nem is igazán tudták, hogy mit kezdjenek. Nem tudom, hogy Deschamps miket mondott nekik a hidratációs szünetekbe, vagy mit próbált ő kitalálni, de hogy a játékosok nem nagyon valósítottak meg semmi olyat a pályán, amiből az egy pillanatra is felsejlett volna az ember előtt, hogy meg tudják zavarni ezt a tényleg nagyon jól működő spanyol gépezetet, és a Yamal sztorira ráfűzve ezt, hogy szerintem Yamal azért is nem tud olyan sztárként megjelenni, mint ahogy mondjuk Ronaldo a portugáloknál, meg Messi az argentinoknál, vagy Mbappé a franciáknál, mert ez egy gép, itt nincs ő kiemelve úgy, hogy akkor adjuk oda Yamalnak a labdát, és akkor majd, hanem itt mindenki egységesen játssza azt a játékot, amit valószínűleg rogyásig begyakoroltak és álmukból felkeltve tudják. A másik meg, hogy ennek a spanyol válogatottnak szerintem változatlanul olyan játékosok a meghatározó egyéniségei, akiknek a játéka nem feltétlenül látványos a közönség számára, tehát nem azok, akik a szélen megcsinálják a 46 cselet.
De tűpontos.
Igen, tehát hogy egy Rodri középen, aki az saját posztján ugye aranylabdát nyert, és azon a poszton viszonylag ritkán nyernek aranylabdát, nyilván azért nyerte meg, mert rengeteget tett akár a klubjában, akár a válogatottban, játékban a csapatához hozzá, de ezek a játékosok, ezek nem azok, akikből ugye a sztárok lesznek, tehát nem a csatárok, nem a szélsők. A védelem is, a spanyol védelem teljesen jól működött, tökéletesen megcsinálták, amit kellett, és a franciáknak is egy nagyon-nagyon erős védelmük van. Viszonylag keveset beszéltünk róluk azért, mert a franciáknak a játékába mindig az volt, hogy akkor jött Mbappé, vagy jött Dembélé.
Mindig a támadás és az előrejáték volt.
Így van, miközben egyébként ott is van egy nagyon jó védelem.
Persze.
De a spanyoloknál ezek a részegységek ezek annyira jól működnek, hogy itt szerintem Jamal, hogyha most jobban is játszana, egyetértek veled egyébként, hogy ez nem feltétlenül az ő VB-je, meg hogy a döntőben még bármi történhet, tehát lehet, hogy csodát látunk, de ez a spanyol gépezet, ez így kompletten csapatként, csapategységként, kohézió, amit mondtál, ez így tud sikeresen működni.
És az argentinoknak is gépezete van, amiben ráadásul van egy ilyen túlélő üzemmód? Tehát egy ilyen feltámadó üzemmód?
Én az argentinoknál inkább azt láttam tegnap, amit az előbb felvezettél, ezt a csapatkohéziót, hogy hátrányban vagyunk, bár azt nem értettem pontosan, hogy az angolok miért állnak vissza teljes, tehát hogy olyan szinten, hogy szinte az ötösre egy gólos előnyben. Nem igazán értettem, hogy ezzel ők mit szeretnének, mert ugye a másik oldalon ott van egy Messi, aki csak két gólpasszt adott, de hogy szerintem nézzék vissza sokszor a gólt a kedves hallgatók, és akkor vagy a gólokat, és akkor nézzék meg, hogy mit tesz hozzá ehhez az argentin csapathoz Messi, milyen gólpasszokat ad, és én értem, hogy hát de mit csinált, hát csak legurította a labdát a Fernándeznek.
Hát az elsőnél.
Oké, csak hogy ott az, hogy ki hogy mozgott, meg igen, hogy volt ez az egész megcsinálva. Na, ehhez viszont nagyon kell a csapategység, és az is kellett, hogy itt nem Messi-t erőltették, hogy majd a Messi kihúz minket a slamasztikából, és adjuk neki oda a labdát.
Ahogy egyébként korábbi mérkőzésekben érezhető volt, ez most már úgy tűnt, hogy nem. Tehát, hogy már itt...
Meg a terhelés is más. Direkt megnéztem a hőtérképeket, az összes meccsnek a hőtérképét csak Messire lebontva visszanézegettem, és hát alapvetően azt kell mondjam, hogy nem klasszikus, de gyakorlatilag jobb szélsőt játszik, úgyhogy a félterületeket és a belső területeket is bejátsza bőven a csatársor mögött. És akkor úgy kicsit azt a konzekvenciát vontam le, hogy ez azért is logikus, hogy oda van pozícionálva, és nem teljesen előre kizárólag befejező csatárnak, mert akkor viszont, hogyha Argentina labdát vesz itt, már pedig azért láttunk itt nehézségeket kevésbé erős csapatok ellen is, akkor majdhogy nem emberhátrányos helyzet alakul ki, hogyha egy 39 éves játékos gyakorlatilag előragad, tehát ő nem tud visszazárni abban az ütemben, tehát teljesen logikus és maximálisan egyetértek azzal a elképzeléssel, amit Scaloni megvalósít, hogy egy picit hátrébb játszhatja, mert így előre is és hátrafele is tud olyan ütemváltással beszállni a játékba, hogy mind a két irányba hasznos legyen.
Ez egy optimális pozíció, tehát se arra, se erre nem kell túl sokat fölöslegesen mozogni.
Nincs is nagyon szélső játékosa, tehát meg legutóbb hát talán Di Mariát lehetett volna ide tenni, de ő is nagyjából ezt a pozíciót játszotta be.
Ha emlékszel, bocsánat, nehogy elfelejtsd a szavadat. Én elfelejtem, bocsánat, közben, hogy például az Egyiptom elleni gól, ha emlékszel, hogy jobbról ő adta be, és aztán ott van az a kivételes érzék, hogy visszafejelték, lepattant, és igen, ő ér, és ő onnan bejött, és ő jutta be, és nem rá volt kijátszva, tehát a beadás volt az övé, de tegnap is, amikor én társaságban néztem, és beáll a szöglet, és ugye mentek a labda felé az angolok, és egy kedves barátom mondta, hogy vissza fogják neki adni.
Igen.
Hogy miért nem a kis szögletet, hogy miért nem figyelnek messzire, és amikor már jött a labda, és utána jött már a visszapassz, pedig ott üres volt a terület, ott az volt a következő bemondás, hogy a jobb lábára fog cselezni, és nem, és másik, és gól. De ott már ez a két kapufa, ugye a második kapufa után is, ha megnézitek, ott az angol játékosnál van a labda, hogy felszabadítson, és spiccel kirúgja a labdát, de nem elég erős, nem megy ki, és Messi megy utána, igen, és utoléri, és ő hozza vissza, igen, és aztán jobb lábára, és kettő, két ember
az
viszi rá.
Az angol meg ott hagyja. A Jad Spence ott hagyta. Már ott akkor hagyta. Néztem, hogy és ott úgy nekiáll fájdalmában, úgy sem, mint hogyha megrúgták volna.
Nem rúgta ki a labdát, tartsa, a Messi visszahozta.
Nem is értettem.
Akkor vették föl ketten, és megcsinálta a cselt a jobb lábára, és már jött a beadás. Inter játékos meg.
Igen.
Egy labda érintése volt beállt, és kettő labda érintés, egy labda vesztés,
igen,
és egy feles.
És utána ott zokogott teljesen szívszaggató
módon. Ezt akarom mondani, hogy erről álmod a gyerekkorában.
De igen, és ez szerintem
egy nagyon... Nem is azokra a kérdésekre válaszol.
Katarban mellé fejelte. Igen, az óriási helyzetet.
Hogy ez az argentin válogatott, hogy...
A másikat, bocsánat, meg rárúgta, és a gólvonalról kiszedték, és Messi rúgta be a kipattanót is a hosszabbításba.
De
nem bír gólt rúgni, szegény a VB döntő. Rúgjon az Interbe minden.
Akartam is ez előbb mondani, hogy ugye Soma jó barátja. Igen. Intézte el azt angolokat a végén, mert gondoltam rád, amikor Martínezt beküldték, úgyhogy...
De Álvarez szerintem sokkal jobb játékos, és például az előző meccsen meg ő rúgta a nagy gólt, szóval nem csak Messi, és most értem meg,
hogy ez is milyen lehetőség, hogy ezek a srácok állnak be, hogy eldöntsék a meccset.
És milyen jó volt, hogy egyébként a cserékkel, hogy a Tuchel cseréről beszélünk, de amikor az argentin cserék jöttek, akkor ahol néztem a meccset, ott az volt, hogy na, ezek az Atletico Madrid, mert nem mindenki. Atletico Madridos verő emberek jönnek be a barmok. és hogy de hatással volt a csapatára és a meccsre. A Tuchel cseréi meg
A Tuchel cseréi is hatással voltak a meccsre, csak az argentinai javára.
Ami azért fura, mert azért szóval annyira tudományosan csinálta ezt Tuchel, és annyira érzékelt volt az egész világbajnokságon ez az egészen elképesztő, hogy mondjam, taktikai fölény, kiszámítottság, pontosság, akarat, erőszakosság.
A meccs közbeni reakció az improvizáció.
Igen. És ez
meg egyébként Katarban is ez...
Meg a hőfok szerintem. Tehát én azt gondolom, hogy a nyugalom kontra idegbaj. Tehát én ezt láttam egyébként a két emberen, úgy, hogy vezetett Anglia. És mégis Tuchel volt sokkal ideges.
Szerintem ez a katari tapasztalat, mert én Katarban is azt éreztem, hogy az argentin válogatott iszonyú szenvedélyes. És ezen a évben is ezt lehetett látni, hogy elképesztő mélységekből jöttek vissza, és nagyon nehéz meccseik voltak sokszor maguk miatt, de mindenféle 0-2-ről visszajönnek. Igen. Tehát lelkileg nagyon erősek. De én azt gondolom, hogy a katari tapasztalat ott Scaloni nagyon összerögt a csapatot, és nagyon jó volt. Ott tényleg azt lehetett érezni, hogy összejöttek olyan gyerekek kis túlzásra, akiknek mondjuk a Di Maria tényleg az Isten, de hogy a Messi nőttek fel, és most tehetnek azért, hogy világbajnok legyen, és ezért az életüket adták volna. Ott volt a McAllister, meg a Paredes, meg a Depauról, állítom neked, hogy azt mondták volna, hogy hamarabb, ha inkább akart, hogy Messi világbajnok legyen, mint hogy ő az legyen.
Igen.
Aztán kettő
igen.
Persze együtt jár. De ez nagyon jó. Egyébként. És most viszont már ezzel a tapasztalatán én azt látom, hogy egy kontrollált szenvedély, iszonyatos szenvedély, óriási érzelem.
És elképesztő önbizalom, hit abban, amit csinálnak.
Igen. És emiatt a szenvedélye, hogy zokognak mindig, meg látod Buenos Aires főterét, és ezt érzed, de már tudják kontrollálni, és tudják a csapat sikerének az érdekébe állítani, ezt nem viszi el a fejüket, amit oly sokszor, hát az, hogy tegnap ezt a mérkőzést Romero le tudta hozni úgy, hogy ne csináljon olyan állatságot, amit minden meccsen csinál, a Tottenhamben mindenfél időben, és pont itt, azon kívül, hogy a egyenlítő gól, azért oda ment a Pickfordhoz, és mondott neki valamit, hogy te soha nem sikerült kivédeni.
Aztán megtalálták Pickfordnak a kis üvegét, ugye, a kis izével, a sugolja, de nem kell.
A gól pillanatában oda, a McAllister a labdáért megy, a hálóba kipattan a labdát, összeszedi.
De az is milyen momentum.
De Romero a belső videó mondani, hogy Pickford, az tessi szépen vetődtél.
Igen.
Na, lehet, hogy azt kellett volna, hogy legyen a kulacson, hogy Enzo Fernández hova rúgja a labdát a 16-oson kívülről.
Már figyeljetek, hát a futball igazságosága volt, ez azt kell mondanom, mert már a McAllister első kapufája, azt már nem tudták az angolok, hogy ez hogy nem ment be.
Így van.
Amit fejjelt.
Uh-huh. De egyébként nagyon furcsa jelenség, hogy a...
164 centíve fejjel a angol tornyok, meg a Lautaro ugyancsak.
Igen.
Oké, hogy beküldöd a védőket, de és azok mit csináltak ott?
Jó, de hát mekkora súlykott emelkedésre.
Mikor a 80-as években egy ekkora ember a angol védő között nem fejelt,
az biztos.
Ez már lelkiállapot
kérdése volt. Lelkiállapot is meg ütemérzék, meg minden más.
Igen, de meg tök furcsa ez a jelenség, és... Argentinán kívül nagy válogatottra nem tudom elmondani, hogy azok a játékosok, akik a keretet alkotják, nagyobb elánnal, nagyobb szívvel és jobb teljesítménnyel játszanak a válogatottban, mint a klubjékban. Pont fordított a tendencia mindenhol, főleg a nagy csapatoknál. Tehát még az olyanoknál is, mint Kolumbia. Tehát akik mondjuk úgy egy vagy másfél
posztra. Most a vereségig azért a franciákon nem ezt láttam, tehát most pont éppen Mbappéken láttam azt, hogy ez most sokat
jelent.
Igen, de nem jobb teljesítmény, egyénileg sem. Tehát talán most csodálkozott rá a világ arra, hogy a Michael Hollis milyen jó játékos. De ez a gyerek a Bayern Münchenben szenzációsan játszott egész idény alatt, csak nem került ennyire a világ szem elé.
Jó, hát a világbajnokságoknak ez is feladata egyébként, ugye, hogy a nemzeti csapatokban megvillanjanak játékosok, akik onnantól aztán új polcra fognak kerülni, egészen biztos, hogy majd lesz egy pár olyan játékos, aki ennek a világbajnokságnak az egyéni karrierjében bőven nyertese lesz. No, hát azt a mindenit, mennyi mindent tudunk még beszélgetni erről a VB-ről, fogunk is rövidesen a híreket követően az urakkal.
Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
Ez az ember tenkes kapitány.
Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
Sok embert akasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
Ne izgalj, tárul csak holnapig tart. Hajnalban lefejezik a kapitányokat.
A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Az orosz és fehér orosz kézilabdázók is visszatérhetnek a nemzetközi porondra. Akadozhat a DÁP és az ügyfélkapu a hétvégén, mert csak elszórtan várható Zápor zivatar. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Ma este eldől, hogy a Ferencváros ott lesz a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában. Az FTC múlt csütörtökön az első selejtezőkör első mérkőzésén 2-1-re nyert a szerb Vojvodina otthonában, így előnyből várhatja a ma esti hazai visszavágót. Az összecsapást 20 óra 15 perctől a Nemzeti Sport Rádió és az N4 Sport is élőben közvetíti. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség engedélyezte az oroszoknak és fehér oroszoknak, hogy ismét részt vegyenek a sportági világversenyeken, zászlójuk és himnuszuk szabad használata mellett. Az IHF lett a 13. Nemzetközi Sportszövetség, amely immár korlátozás nélkül engedi vissza az oroszokat és fehér oroszokat az eseményeire. A csapatsportok közül pedig a röplabdázók és a vízilabdázók után a kézilabdázóké a harmadik, amely megszabadult a szankcióktól. Elképesztő mérkőzésen 13-13-as rendes játékidőt követően 45 méteres döntött női vízilabda válogatottunk javára Ausztrália ellen. A világkupa döntő helyszínén Sydneyben a ma kezdődött felkészülési tornán. A miénk végül 17-16-ra nyerték meg a büntető párbajt. Szintén a Sydneyben zajló felkészülési tornán a világkupa szuperdöntőre készülő férfi vízilabda válogatott 22-16-ra kikapott a VB és LB bronzérmes görögöktől. Elhalasztják a szombatra tervezett Révfülöp és Balatonboglár közötti Balaton átúszást. A szervezők tájékoztatása szerint ezen a hétvégén nem lesznek megfelelőek az időjárási feltételek a Balatonnál, ezért nem tartják meg a hagyományos viadalt. A verseny új tervezett időpontja jövő szombat, amiről a szervezők jövő csütörtökön döntenek majd.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Eltávolítják az aszbeszttel szennyezett zúzott követ a szombathelyi Oledi plató útjairól, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés. A kormány szóvivő ugyanakkor azt mondta, a szennyezés mértéke sehol sem haladja meg az egészségügyi határértéket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. A kormány tárgyalt arról is, hogy január 1-én beszüntetnék a kettős vezetést a szakképzési centrumoknál. Október végéig kérják a pályázatot az új főigazgatói posztokra. Felülvizsgálja és újra tervezi a gondos óra programot a kormány, válaszolta a Szociális és Családügyi Minisztérium a Telex kérdésére. Az internetes portál felidézte, hogy a 2022-ben uniós forrásokból indított programot pártpolitikai célokra is használta az előző kormány. A 1,5 millió felhasználót Fidesz aktivisták hívták, Orbán Viktor is megszólalt rajta, egy fideszes államtitkár pedig arról írt e-mailt a választások előtt a nyugdíjasoknak, hogy az ellenzék meg akarja adóztatni a nyugdíjakat. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak az elkészült okmányokat lehet majd átvenni. A többi ügyintézés szünetel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. A daganatok növekedését gátló molekuláris kapcsolatot azonosítottak az ELTE kutatói. Vizsgálataik szerint, ha gátolják egy bizonyos enzim működését, az leállíthatja a tumorsejtek növekedését. A kutatók úgy vélik, hogy az eredmény új lehetőséget nyithat egyes daganattípusok kiegészítő kezelésében. Az eredményeket egy rangos nemzetközi tudományos folyóiratban publikálták.
Közlekedés.
Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. A komáromi csomópont és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aztán szintén az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél megkezdték a helyreállítási munkálatokat a tegnap történt súlyos baleset helyszínénél. A 32-es kilométernél emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, jelenleg 1-2 kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 36 perc van, és folytatjuk a Nemzeti Sportkört Somogyi Zsolttal, Gyenge Balázssal és Kis Tamással, és most Tamás felé fordulok, hogy egy kicsit lezárjuk ezt a világbajnoki részt, itt a csapatkvízről beszéltünk, hát akkor az argentin sztékezés, vagy a spanyol szengriázás, szóval mi lesz fontosabb, ami jobban összegyúrja ezeket a válogatottakat a vasárnapi döntőre?
Hát ezt a döntőt megtippelni, tehát ez mindenkinek sok sikert kívánok, elég nagy bátorság kell hozzá, akármelyik oldalra is akarja valaki behúzni az X-et. Biztos, hogy futball szakmailag biztos egy nagyon érdekes döntő lesz, és nem biztos, hogy minden periódusban, a mérkőzés minden periódusában szép játékot vagy szórakoztató játékot fogunk látni. Egy pillanatra visszautalok a bronzmeccsekre, hogy erre gondoltam, amikor mondtam, de most már megnéztem, hogy mikor volt a bronzed, de nem is ez a lényeg, hanem az
megnézni
a lényeg,
könnyű, hogy megmaradtam el a döntőket, meg elmondott.
Igen, de én nem ebből a szempontból mondtam, hogy megmarad, hanem abból a szempontból, hogy most például szombaton, vasárnap dolgozni fogok a döntő alatt, de szombaton baráti társaságban megnézek egy jó bronzmeccset, és hétfőre már nem emlékszem rá,
nagyon
de tök jó szórakozás.
Ezt kívánok.
Köszönöm szépen.
Mi lesz a menü?
Azt hiszem, hogy bográcsot fogunk készíteni.
Mi lesz a menü?
Ja igen, egyébként Franciaország, Anglia, vagy Anglia, Franciaország.
Könnyű rozéflöcsi.
Elfogadom, igen, köszönöm.
Igen, de szerintem egy pohárkával a Zsuzsi egészségére.
Nagyon rendes tőletek.
Szóval ez a döntő.
A székekről indultunk egyébként, igen. Meg a szengriázat.
Hát amellé meg nem lehet inni tejet, mondta Bánki József.
Ez így van. Szóval azt megmondani, hogy a szék vagy a szangria fog győzedelmeskedni, az egy nehéz feladat szerintem, de lehet, hogy majd Soma itt egy merészebb dologgal előáll. Én nem mernék most tippelni erre a tört. Tehát nagyon kíváncsi leszek, hogy az, amiről beszéltünk itt az argentinok kapcsán, a csapat kohézió, ez a csapategység, vagy amiket Soma említett, hogy ezek a srácok mennyire akarják segíteni még Messit még egy világbajnoki címhez, hogy ez milyen szinten tudja felvenni a versenyt ezzel a írtózatosan megszervezett és gépezetként működő spanyol válogatottal. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon érdekes döntő lesz. Szerintem hosszabbítás.
Jaj, ne! Labzárpet kicsinálja, most már látom.
Igen.
Fú, a halftime-mal meg...
Nem is beszéltünk. Mi lesz ez a halftime, gyerekek?
Nem tudjuk meg közölni a kedves olvasókkal, hogy ki lett a világbajnok. Ha hosszú-hosszabb idős lesz egy 11-esen.
Hát ugye arról szóltak a hírek, hogy ez jelentősen megdobhatja ugye a mérkőzés időtartamát, mert itt arról is szó van, hogy ugye 25-30 percre is nyúlhat a szünete miatt, a halftime show miatt, ami valami nagyszabású dolog 20, lesz, mert mindenféle...
Tegyük félre az amerikai showbiznisz részét. Egyébként ennek lehet bármilyen negatív hatása a mérkőzésre most ahhoz képest, hogy mihez vannak hozzászokva ezek a játékosok? A több pihenő az jobb, vagy pedig kihűlünk, kiesünk a ritmusból. Nem tudom.
Én azt gondolom, hogy ezen a szinten nem.
Ráálltak már erre, hogy ezt a negyedórás szünetet is kihasználják úgy, hogy már ugye 40-42. percre, most a hosszabbítással még jobb a helyzet, már az elemzők a nézőtéről lemennek az öltözőbe, bejönnek a játékosok, bemennek a fürdőszobába, megmosakodnak, isznak, púzus lemegy, tehát arra is van egy 5 perc, és akkor közben az elemzők a stábtagokkal, hogy mit láttatok föntről, mit láttunk lentről, mik a folyamatok, mire érdemes hangsúlyt fektetni, és aztán ezt a 10 percet, 8 percet fel tudják arra használni, hogy átbeszéljék gyorsan a változtatásokat. És az is érdekes egyébként, hogy visszautalok megint Katarra és a streaming szolgáltatóra a ragyogó sorozat, és ott ugye az öltözőben, először is már az első félidőben ugye 2-0-nál lekapta Dembélét és Giroud. Tehát, hogy már az első, már szünetet se várta meg, Deschamp, és brutálisan belenyúlt. És még nem csak az, hogy átalakítom a stratégiát, meg átszervezem a csapatot, hanem egyszerűen egy üzenet, hogy nagyon nem működik valami, és nem nézem tétlenül, egy kettős csere az első félidőben. Azért az akkor nagyon erős volt. És ugye a filmben meg benne van, hogy mondja a kapitány, hogy ők nagyon jó döntőt játszanak. Ők döntőt játszanak, mi meg nem. De még innen is vissza lehet jönni, és aztán vissza is jöttek. Úgyhogy, ja, érdekes dolog ez. És tehát ezt a relatív rövid szünetet is, és még én beszéltem fiziósokkal, akik azt mondják, hogy ebbe nyilván sok év után kialakul a tapasztalat, hogy azonnal, tehát azt mondja egy játékos, hogy itt van, érzek valamit, és azonnal kell tudnod, hogy csak egyszer az egyikkel találkoztam egy meccsen, és mondom, figyelj, nagyon fáj a vállam, és így a derekam nem megnyomott valamit, és mondom, de nem érted, hogy a vállam, és közben megnyomta, és szemem kiugrott, annyira fájt. És mondom, te mi történt? És mondta, hogy az azért van, mert itt valami íz, és oda sugárzik ki, és akkor mondta, hogy szünetben nincs idő kinyomozni, hogy tehát, hogy tudni kell, és hogy kialakult egy ilyen rutin, hogy azonnal kezelni kell, hogy tudja folytatni fájdalom nélkül, vagy valahogy jobb segíteni a játékosnak, hogyha valami problémája van, szóval és már erre is megvan az idő. Erre most lesz több idő lesz elemezni, több idő lesz átbeszélni, több idő lesz egy kicsit relaxálni, és kell egy kis idő elkezdeni a felpörgést a második fél időre, de szerintem ezt megoldják.
Majd táncikálnak a öltözőben a két is óra.
Ez kihívta meg innen az embert.
Amelyiket?
Na jó, hát hogy táncikálni fognak-e majd ma? Azt mondjátok meg nekem, a Ferencváros játékosai fognak majd táncikálni? Mert hogy azért a Vojvodina ellen mégiscsak 2-1 és előnyből kezdik a miénk. Borbély Balázs azt mondta, hogy lámpaláza van, és én nekem ez nagyon szimpatikus. Ezt én nagyon-nagyon szeretem, hogyha valaki... Már
beszél, hogy az érzéseiről?
Egyrészt beszél az érzéseiről, másrészt az, hogy tehát van egy önkritikusság, van nyilvánvalóan egy visszafogottság, van nyilvánvalóan egy, tudom, hogy mi a feladatom, maximalista vagyok, még nem játszunk, úgy voltak erények, de voltak hibák is, élni jobbra törekszem, és tudom, hogy most még én teszt alatt vagyok, tehát nekem ebből ez jött le.
Hű, erre nagyon kíváncsi vagyok. Egyébként, hogy fogadja a közönség az edzőt, mondjuk igen, a bemutatás, nem, hogy az első igazi találkozás, de én azt gondolom, hogy vagy azt tapasztalom, és egyébként ezt is remélem, hogy óriási szeretettel, mert szerintem a Ferenc, mert egyrészt ugye tudják a sztorit, hogy dolgozott az utánpótlásban, jobban van Hajnal Tamása, oké. És tudják azt, hogy tavaly ez az ember megvert minket. Tavaly ez az ember megelőzött minket úgy, hogy 7-szer egymás után Fradi volt a bajnok, és tök egyértelmű volt. És egy viszont az újoncot felépítette nemzetközi kupacsapat, és onnan meg tudták nyerni a bajnokságot, tehát a szakmai renoméja szerintem a Fradi szurkolóknál megvan, tudják a kötődést, én azt gondolom, hogy, hogy egyértelműen nagy nyereségnek, nagy igazolásnak tekintik, és szerintem a Fradi ezzel erőt is demonstrált, hogy, és ugye a sportigazgató is elment, és jött egy fontos táptag is, tehát hogy legyőztek minket, és másnap úgy meggyengítette a riválisát a Fradi ezzel, hogy el tudta hozni az edzőt, és eljött onnan, és ráadásul mondom, a sportigazgató is távozott.
És sajnos látszik is egy őrön. Sajnos
ez ezzel jár. Úgyhogy én azt gondolom, én azt feltételezem, nem tudok elképzelni mást, és nagyon is örülnék neki, hogyha az lenne, hogy egy óriási vastaps, és ebben benne lehet ez is, hogy a szurkolók olvasták, hogy ez az ember izgul, és ő is készül erre az első randira, és...
Nekem ez nagyon emberi volt. Nagyon
persze, hogy emberi, és mindenkinek vannak emberi érzései, csak ez már nem divat, meg nem beszél róla, meg nem mutassunk gyengeséget. Én is értek, én is szerettem, hogy miért ne?
Sőt, szerintem abszolút így van. Szóval sima lesz?
Nem, sima nem lesz.
Mert egy szerepcsapatról beszélünk, azt tudjuk, és hát azért ott...
Én azt gondolom, hogy akkor lenne baj, hogyha az odavágón mondjuk valami nagyon rosszul sült volna el, és mondjuk most itt, mit tudom én, két gólos ennél jönnének ide a szerbek, akkor lehet, hogy a fogadtatás sem feltétlenül lenne az a szurkolók részéről, de másrészt amit láttunk játékban a Ferencvárostól, amelyik a felkészülési időszakában van még, nyilván ugye itt ebben az esetben ha jól tudom, a szerb bajnokság sincs még, tehát nincs, a Vojvodina sincs játékban, de futballban, játékban én azt gondolom, hogy megérdemelten nyert a Ferencváros. Voltak meleg pillanatok, ezt a játékosok is elmondták, nyilván ez egy összességében egy ilyen kiegyenített mérkőzés volt idegenben. Én azt remélem, és azt gondolom, hogy hazai pályán, ha nem is lesz sima, mert nyilvánvalóan szerb klubcsapatról beszélünk, tehát azért tudjuk a szerbeknél a mentalitást, hogy ők aztán tényleg sosem adják fel, az utolsó pillanatig küzdenek, de hogyha egy picit, amit Borbé Balázs mondott is a múlt héten, hogy ennél ugye jobbak leszünk, hiszen van még egy hét, és egyre csak jobbak leszünk, hogyha a múlt hetinél már még jobb játékot tud nyújtani a Ferencváros, akkor azért azt gondolom, hogy ezen az akadályon átverekszi magát, és nyilván egy ilyen mérkőzésen bemutatkozni vezetőedzőként, ott talán a lámpalázis el fog múlni a lefújáskor.
Egy ilyen előszezonban plusz egy hét munka, az mennyit csiszol egy tulajdonképpen építés alatt álló csapaton?
Sokat is, meg alapvetően nem annyira sokat is, tehát... Ez elsősorban az edző múlik, illetve azon, hogy hogyan épül a csapat, mert azért most bőven benne vagyunk az átigazolási időszakban, tehát ilyenkor morfolódik a keret, tehát elmehetnek, jöhetnek, és akkor az
azért mondom, hogy átalakítás alatt van.
Ilyen dominó effektként végig söpörhet a csapaton, viszont itt leginkább szerintem az ami a Fradi mellett szól, vagy a Fradi felé billenti a mérleg nyelvét, hogy bár ott is voltak komoly változások, de azért ez a Fradi, ha úgy tetszik, hoz annyi tapasztalatot úgy önerőből az elmúlt időszakok eredményei alapján, amik sokkal inkább átbillentik azokon a nehézségeken, amik igen, most mondjuk a Győr fennakadt. Tehát,
tehát a tapasztalat nem mondom, rakódik,
de
nem?
De ezzel óvatosan, mert minden meccs új meccs, tehát nem lehet azt mondani, hogy azért, mert ezek közül a játékosok közül már volt olyan, aki játszott magasabb szinten, akkor garantált ez a tapasztalati tudás, és ez egyfajta előnyt vagy fölényt jelent, de akkor is egyfajta mondjuk úgy lelki nyugalmat sugározhatnak azok a játékosok, vagy azok felé, akik adott esetben még nem rendelkeznek ezzel a tapasztalattal, meg alapvetően ők maguk is képesek egy alacsonyabb púzuson jobb teljesítményt nyújtani.
Jó, szóval akkor minden esetre sokat várunk ettől a mai mérkőzéstől, értelemszerűen.
Hát de legalábbis továbbjutást.
Hát a továbbjutást mindenképpen, de a sok alatt én azt értem, hogy vélhetően jobb játékot, mint amit az első mérkőzésen láthattunk, legalábbis ezt így.
Jó, az az első mérkőzés volt egy új edzővel, egy új évben. Én is azt gondolom, hogy legyen jobb a játék, legyen élvezetes a játék, lehessen látni, hogy mit tervez az új edző az új bajnokságban, úgyhogy én is bizakodva várom, és továbbjutás az nagyon fontos lenne. Úgy tulajdonképpen mindegy, hogy a továbbjutás hogy van meg, De hogyha tud a játék szórakoztató lenni, akkor az csak pozitív.
Azt se bánnánk, így van.
Azt se bánnánk, de továbbítás legyen meg, az a fontos.
Igen, mert alapvetően, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk itt egy nehézségen, egy ilyen lámpalázon, hogy lehet tovább lendülnie annak, aki a mozgatója ennek a rendszernek, nem feltétlen egy sziporkázó játékkal kell ezt megugrani, de egy eredménycentrikus és egy eredményt hozó játékkal, igen.
Célfutball.
Hát ezért mondtam, hogy ha továbbjutás megvan, akkor meg lesz a bizalmi tőke is.
Ugye?
Mindig az van.
Hát azért
a futballnak
mondom.
Mindig az a célja. Igen. Az, hogy győzelem, jó, csak... és jó játék.
Én hallottam ezt.
De igen, is tudom.
Persze,
de...
most ide nagyon... Oké, legyen meg. Így van, a továbbítás a legfontosabb. És ha közben természetesen látjuk javulni a Ferencváros játékát, egyáltalán nem fogunk sírni. Egyébként 20 óra.
Igazából Balázs miatt gondolom azt, hogy most egy idegenbeli győzelem, ez egy tök jó kezdés volt, de mondjuk kapsz egy gólt, és 0-1, és akkor jön azért a stressz, és hogy én kívánom a Borbély Balázsnak is, a Gyenge Balázsnak is, a Ferencvárosnak is, hogy ez legyen egy jó kapcsolat, legyen egy jó eredmény, megint legyenek a nemzetközi kupában, legyen egész össze nemzetközi kupameccs a Grupama arénában. Ezen az úton való elindulást ne akassza meg rögtön az első visszavágó, mert alakulhat rosszul, nagyon nagy döccenés lenne, egy idegenbeli győzelem után most azt mondta, hogy na, erre gondoltunk, és tényleg jó ez az edző, és mondják a fradisták, meg a műsorvezetőnő zöldben, és akkor hogy nem este jól most egy...
Jó, erre ne is gondoljunk.
De benne van a futballban, kapsz egy gólt, egy kicsit megzavarodsz, még nem tudod, hogy kell reagálni, kapsz még egy hülye gólt, ide-oda pattan, véletlen egy kiállítás, vagy egy kezed, nem is látod, a kezedre pattan, befújja a bíró, senki se vett ész, és 0-2, és akkor ott állsz, hogy
Most hozok egy nagy radírt, és ezt gyorsan...
Nem, csak azt mondom, hogy ez benne van a futballban, tehát hogy Spanyolország nem veri meg zöldfoki szigeteket, aztán VB döntős, tehát ugye nagyon pici dolgokon múlik ma már, még ilyen párosításban is, ami egyébként szinte kacagnál előtte, aztán utána kiderül, hogy nem olyan vicces, szóval az egy szerb csapat ellen, az mindig kellemetlen, ez mindig fájdalmas, de én nagyon-nagyon szurkolok, hogy legyen olyan pozitív élmény, amivel jó hangulatban plusz önbizalmat merítve folytathatják a közös munkát.
Jó, 20 óra 15 perc, ez a lényeg, Nemzeti Sportrádió és M4 Sport élőben. Nyomon követhető ez a fontos mérkőzés a Ferencvárosnak, itt az Európa-liga selejtezőben. Hát ez természetes. Online folyamatosan és a végén.
Meglepő módon az MT is, de nem kell mondani, csak
nem kell. De azért mondjuk.
Tulajdonképpen igen, tehát minden földön, vízen, levegőben maradjunk. Igen, ennyiben. Minden. És hogy nem csak természetesen ugye ilyen előszezonos, fontos munkakezdés, vagy adott esetben akár tétrevenő mérkőzés zajlik, és nem csak Magyarországon. Hát ugye láthattuk, hogy bizony Angliában, a Liverpool házatáján is megérkeztek a fiúk, elkezdődött az edzésmunka, meg voltak az első tesztek, ugye a Liverpool saját médiája nagyon jó kis izgalmas kis képsorokat közölt erről. Kerkez Milos is ugye nagyon várta már, hogy mondta, kicsit hosszú volt a szünet, de most nagyon jó, de ami minket jelen pillanatban jobban érdekel, az a hír, ugye, hogy egybehangzó sajtóinformációk szerint megszületett a szóbeli megállapodás, és hamarosan, hivatalosan is sor kerülhet arra, hogy Szoboszlai Dominik szerződést hosszabbítson a Liverpool-lal. Örülünk, Vincent? Tehát ez az a pillanat?
Én a Liverpoolból kiküldött emberünket hallgatom.
Igen.
Mindenképpen. A Liverpoolnak meggyőződésem, hogy ez az kell, egyetlen. Hogy legyen. Nem, hanem, vagy ez az origó.
A Liverpool
idei idényét, mert már tavaly egyértelmű volt, és nem is kellett túl sokat várni arra, hogy kiderüljön. Mondjuk egyrészt sajnos, mert Dominik mellett a többiek lehangoló teljesítményt nyújtottak, de ettől függetlenül az egész idény tekintve ott olyan kiemelkedően játszott Szoboszlai Dominik ebben a Liverpoolban, hogy a legnagyobb lábon lövés lett volna a Liverpool részéről, hogyha egy olyan szituációban, amikor tárgyalnak a hosszabbításról, akkor nem élvez prioritást ez az ügy. Tehát most csak ha azt nézzük, hogy mennyit költöttek tavaly, majd már a januári átigazolási időszakra gyakorlatilag már nem maradt pénz, és nem tudták a csapatot úgy gatyába rázni, ahogy egyébként talán kellett volna ott a rosszabb eredmények után, és az idei májust követően meghatározó játékosok köszöntek el, most feltételezve, hogy Mohamed Salah tényleg elmegy, mert ugye most megint ott mindenfélét lehet hallani, de maradjunk annyiba, hogy úgy kalkulálnak, hogy elmegy, tehát elég komoly deficitben.
Hát szépen elköszöntek tőle azért.
Igen, de nagyon komoly deficitben van a Liverpool, és közben azok a játékosok, akiket kiszemelnek, topjátékosok, úgy nem nagyon akarnak érkezni. Tehát ebben a millióben szerintem...
Meg kellett tartani. Tehát az első számú...
Tehát az lett volna a legnagyobb katasztrófa, hogyha nem tudnak most azzal az állnak erősíteni. És még el is veszítik a legjobb játékost. Igen, tehát azt nem lehetett volna megengedni.
Okay. Bocsánat, igaza van Bazsinak is, csak ugyanazt mondom, amit ő, hogy ez mindent elmond, hogy ugye nyilván edzőváltás, megtalálták
a Premier League,
hogy egy megfelelő edzőt, megfelelőnek tűnő edzőt, akivel tényleg lehet bízni, azt gondolom, és akkor elkezdjük a következő évet, első nap, Dominik
azonnal. Hosszabbítsadok.
És ez azért nagyon komoly üzenet szerint.
Igen, igen.
De teljesen jogos, és egyértelmű, de
És hogyha ezt onnan nézzük, hogy Szoboszlai Dominik szemszögéből, aki tényleg elképesztő becsülettel és hihetetlen hittel vitte végig a tavalyi szezonban ezt a valóban formája alatt teljesítő Liverpoolt. Ugye ott már azt beszéltük, hogy szinte annyira kilóg fölül, hogy kéne már neki egy olyan csapat, ami kellően, de ezzel a Liverpool-lal, ha ő hosszabbít, akkor tulajdonképpen csak azt kell megvárnunk, hogy magára találjon, és akkor mégiscsak a világ egyik legjobb csapatában marad.
Szerintem azért általában azt tudjuk mondani, hogy a Liverpool azért a világ legjobb csapatai között van, igen, a legjobb klub csapatai között van, akármennyire is van esetleg egy-két kevésbé jól sikerült idény. Tehát én azt gondolom, hogy a remek nagyon jó helyen van. Az, hogy
ő nyert egy Premier League-et. Volt egy olyan lukas szezon a tavaly, amilyen. De igen, mondjuk még a BL-ben azért úgy nem igazán tudta mondjuk kiélvezni azt, hogy a világ egyik legjobb csapatában.
Hát ott még nem, de hát itt ez már nem csak rajta múlik, ugye az a folyamat, amit itt az urak is mondtak, hogy aztán milyen csapatot építenek köré. Most a köré értsd jól, tehát nem azt mondom, hogy Dominik köré építik a csapatot,
de hát bár most
lenne ördögtől való, mert ugye az, amiről most beszélünk...
Ha vele hosszabbítanak elsőként, akkor majd, hogy nem azt mondta, hogy köré építik ezt
tehát
a csapatot.
Tehát az, hogy hosszabbítottak vele, ez nagyjából, ahogy itt az urak is mondták, az ég kék, a fűzöld, ő hosszabbít Liverpoolba. Tehát hogy ez a napnál is világosabb, hogy ennek kellett történnie. Hogy aztán például megkapja majd a közeljövőben a csapatkapitányi karszalagot, ez ugye egy számomra egy kérdés, én odaadnám, gond nélkül, de
amíg
nem
ott, amíg, igen, de amíg ott van Van Dijk, addig nem hiszem, viszont azzal, hogy Robertson elment, azzal a csapatkapitány helyettes, vagy a második csapatkapitányi posztot szerintem automatikusan már meg kellene kapnia.
És akkor innentől kezdve beszélgethetünk arról, hogy akkor, ahogy az előbb mondtam, köré milyen csapatot építenek, kik jönnek esetleg, kiket tudnak még megszerezni, Iraola fejében mi van, milyen játékot szeretne látni a srácoktól. Egyelőre azt nem tudjuk, hogy fog elsülni. Az biztos, hogy tehát az egy nagy meglepetés lenne, hogyha a következő szezonban, vagy a most következő szezonban Dominik nem lenne húzó ember ennek.
Jó, hát azt ugye tudjuk, hogy Iraola és Kerkez Milos nyilván a Bournemouthban dolgoztak együtt, tehát ez egy nagyon jó magyar szempontból is, hogy nyilván lesz még egy plusz kapcsolódás, és nem tudhatjuk, hogy vajon Iraolának mekkora az a büdzsé, amivel ő most dolgozhat, de szerintetek mennyire, vagy milyen formában lesz lehetősége arra, pláne a tavalyi költekezés után, hogy itt nagyon bevásároljon, vagy most az lesz a feladat, hogy lehetőség szerint ebből hozzon ki valami ütőképeset?
Hát, hogyha azt nézzük, hogy tavaly, tehát hogy milyen gazdasági politikát bevágott bele a Liverpool, akkor azért
most egy barlangév,
vagy egy kisebb költségvetésű költekezés várható, de megint csak ugye kényszerhelyzetben van a klub a veszteségek miatt. Tehát most nem akarok visszakanyarodni addig, hogy Diogo Jotát is tragikusan veszített el, hogy Ibrahima Konaté-nak lejárt a szerződése, ingyen ment el, hogy Robertson és Salah-nak szintén ugye lejáró szerződések, nincs hosszabbítás. De ezek
hát, bevételi oldalon nem
igen,
volt semmi
igazán. Ezek az emberek, és ugye a legnagyobb félelem egyébként az idén során az volt, hogy a BL-be azért jusson be a csapatna, mert akkor aztán olyan költségvetési hiány lépett volna föl, ami nagyon fájó. Na most azért itt egyéb mozgatórugók is vannak, tehát szó volt arról, vagy olyan hírek is keringtek, hogy a Liverpool átáll egy olyan klub stratégiára, amiatt a City és a Chelsea visz, hogy klub hálózatot hoznak létre, tehát föl kell vásárolni kisebb klubokat kontinens szerte, na most az se két fillér. Tehát itt azért ezeket a nagyobb tételeket megfelelő helyre kell csoportosítani. Tehát a bértömeg is fontos. Szalát például nem véletlen, hogy úgy engedték el, hogy nem kértek érte pénzt, hanem szabad ügynökké tették, mert egyszerűen nem kapott volna akkora pénzt a Liverpool Szalá eligazolásából, mint amekkora volt a fizetése. Tehát ezek mind benne vannak a pakliban. Ugyanakkor, és ez nagyon fontos szerintem ez a matek, hogy Iraola viszont azért tud kevesebb.
Ezt csinálta eddig.
Igen, kisebb, igen, így van. Na most ehhez azért kellene egy nagyon jó sportigazgató, ami egyébként megvolt a Bournemouthnál Thiago Pinto személyében. Kérdés, hogy ez Liverpoolban hogy működik, mert a tavalyi nagy bevásárlás nem tűnt olyan teli találatnak.
Hát ez nekem szimpatikusabb. Nagyon-nagyon sok pénzből rosszat csinálni, mert az nekem hozzám közel.
Jó, sajnos ezt nem tud, az az egyetlen szomorú hírem itt a műsorban, és nem tudjuk kipróbálni, sőt részletezni se, annál is inkább nem, mert lejárt sajnos az idő, úgyhogy meg kell köszönjem Kis Tamásnak, Gyenge Balázsnak, és Kis Somonyi Zsoltnak, aki összement itt egy picit. Ezt a mai Nemzeti Sportkört nagy élmény volt. Köszönöm. Sziasztok!
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá,
magyarok!
Előnnyel várhatja a visszavágót az FTC az Európa Liga első selejtező körében. Ha a szerb rivális ellen nem szenved vereséget a Fradi, akkor tovább jut. Borbély Balázs együttesének azonban ennél valószínűleg komolyabb céljai vannak. Ferencváros, Vojvodina, labdarúgó Európa Liga selejtező visszavágó, élőben 20 óra 15 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Egy hétvégényi, vagyis egy szusszanásnyi szünetet tartott a Formula 1 mezőnye, hiszen az 5 hétvége alatt 4 nagy díj igencsak teszteli a pilóták és az istállók teherbíró képességét. A mostani hétvégén Spában a belga nagy díjon száguld majd tovább a mezőny. Elpap István Zsoldos Barnával, a Nemzeti Sport szakírójával beszélgetett a várható esélyekről.
Formula 1 2026 minden héten háború, ez erre a nyárra aztán végképp igaz, meg ezekre a hetekre, bár ugye az elmúlt hétvége pont egy szusszanásnyi szünet volt, de előtte és most is és jövő héten is nagy díj hátán, most éppen Belgiumban, ugye Spában, Spa-Francorchamps-ban verseny ez a mezőny. Milyen hétvége előtt állunk? Zsoldos Barnát kérdezem, a Nemzeti Sport szakíróját.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Hát a versenyzők szokás szerint nagyon izgatottan várják ezt a hétvégét, mert Spa-Francorchamps az egyik kedvenc pályájuk, tényleg egy ikonikus helyszínről van szó, ami már az 1950-es menetrendben is benne volt az F1 első évében. Nagyon élvezetes pálya, nagyon összetett, vannak rajta gyors szakaszok, hosszú egyenesek, technikás részek, 7 kilométeres hossztával, ez a leghosszabb a teljes versenynaptárban. Akkor a szintkülönbségek vannak rajta, hogy tényleg vezetési élmény szempontjából olyan, mint egy hullámvasút, úgyhogy tényleg függetlenül attól, hogy épp kinek milyen autója van, a vezetési élmény itt mindig nagyszerű, és ugye az esélyeket tekintve pedig mindenkit az foglalkoztat, hogy az élmezőnyben hogy alakul majd a küzdelem. Silverstone-ban a Ferrari abszolút meglepetés győzelmet aratott. Leclerc a győzelme után úgy fogalmazott, hogy ugyanúgy, ahogy a vereség okait ki kell elemezniük, úgy a váratlan győzelem okait is meg kell nézni az adatokban. Úgyhogy most az a legnagyobb kérdés, hogy a Ferrari melyik arcát mutatja, a Spielbergit, ahol abszolút nem tudott labdába rúgni, vagy esetleg a Silverstone-it, ahol teljesen méltó ellenfele volt a Mercedesnek, sőt le is győzte.
Ez a jó, amikor nem csak a szurkolók vagy a szakírók lepődnek meg, hanem még az is, aki nyer.
Hát így van, és tényleg azért is hihetünk Leclercnek, mert egész csütörtökön azt hallhattuk a brit nagydíj előtt a Ferrari-soktól, hogy ez nem az ő terepük lesz. Itt aztán a hosszú egyenesekben meggyűlik a bajuk, nem tudják majd olyan hatékonyan használni az elektromos energiát, mint a Mercedes. Úgyhogy tényleg érdekes, hogy mi okozhatta ezt a különbséget. Lehet, hogy a hűvösebb időjárás, lehet, hogy a gyorsabb kanyarok Spielberghez képest, az is lehet, hogy a tengerszint feletti magasság volt Ausztriában a probléma, és egy átlagosabb helyszínen jobbak. Erre mind-mind választ kaphatunk majd most hétvégén Belgiumban.
Na de mi van Kimi Antonellivel, aki ugye még mindig vezet, de azért az utóbbi hetekben már egyáltalán nem azt az Antonellit látjuk, mint az idény elején.
Hát legalábbis eredmények terén, mert most a legutóbbi versenyen nagyon pehes volt. Egy alternatív stratégiát választva a futam végén nagy ütemben közeledett a későbbi győztes Leclercre, de technikai hiba miatt kiesett. Ez már a második ilyen fájó nullázás a megbízhatósági probléma miatt, és a Mercedes irányító Toto Wolff már egyre dühösebb a nyilatkozataiban is, hogy jó-jó, gyors az autó, ez tényleg mindennél fontosabb, de azért ezekre a megbízhatósági problémákra akár még a bajnoki cím is rámehet. Igazából ez a semleges nézőknek nem jön rosszul, mert közben George Russell, aki egyébként a teljesítménnyel küszködik, és ő maga is elismerte, hogy a Silverstone-i szereplése sem volt méltó. Igazából pontok tekintetében egyre közelebb lopózik csapattársához, úgyhogy ha végre ő is megtalálja a ritmust és felveszi a fonalat, ez akár még egy érdekes versenyfutás is lehet, de persze azt reméljük, hogy minél több szereplős lesz ez a küzdelem, és esetleg a Ferrari-sok is beleszólnak, Antonellinek pedig nincs más dolga, mint hozni a formáját, és hogyha végre elkerül a bal szerencse, akkor lehet, hogy Belgiumban egy győzelem is kisülhet belőle.
Ja, mert nem csak Russell lopózik, hanem Hamilton is adott esetben, és akkor innentől az már nem házi verseny, hanem ott már húsba vágóbb a történetnek, mondta Toto Wolffot, csapatutasításokra mikor lehet számítani, mert alakulhat úgy az idény, hogy azt is be kell vetni.
Hát nagyon érdekes a helyzet ezen a téren is, mert a brit nagydíj előtt tényleg úgy tűnt, hogy abszolút Hamilton kerekedik fölül, és ő lehet az, aki mögé esetleg beállhat a Ferrari. És amennyire meglepő volt a csapat győzelme, még egy csavar a történetben, hogy akkor miért nem Hamilton volt a jobbik Ferrari versenyző, mert ezen azon a hétvégén pedig Leclerc tempó és teljesítmény terén egyértelműen fölé nőtt, és ez igazából problémát is jelentett, mert amikor a csapattársak egymástól rabolnak pontokat, és nem egy pilóta van végig jó formában, meghatározó formában, az ugye vissza is üthet. Hát a Ferrari-nál még egyelőként kezelik a két versenyzőt. Most Leclerc azon dolgozik, hogy helyreállítsa a megtépázott renoméját, és ez a Silverstone-i győzelem igazából jó volt hozzá. Érdekes lesz figyelni, hogy vajon Hamilton most ezen a hétvégén tud-e reagálni, hogy egy szintre kerülnek-e, vagy melyikük fog jobb teljesítményt nyújtani, de a pontverseny szempontjából nyilván a csapatnak az lenne jobb, hogyha az egyikük taposná folyamatosan a Mercedes pilóták sarkán.
Mi a helyzet a McLarennel, Lando Norrisszal? Mégiscsak ők a címvédők.
Igen, a McLaren nagyon nehéz helyzetben van, valóban az elmúlt két év konstruktőri bajnokáról beszélünk. A Miami fejlesztési csomagjukkal úgy tűnt, hogy van fény az alagút végén, és az egy nagyon jól sikerült hétvége volt még májusban, viszont a többiek, ahogy bevetették a saját újításait, a McLaren hát tulajdonképpen a senki földjére szorult. Náluk nem igazán látszik most az elmúlt időszakban ilyen hullámzó teljesítmény, elég tekintélyes lemaradásban vannak a legjobbakhoz képest. Amikor legutóbb Silverstone-ban pályára hajtott a biztonsági autó, akkor Norris hátránya már 40 másodperc volt, ami óriási különbség, de Ausztriában sem nyújtottak sokkal jobb teljesítményt. Igazából nem tehetnek mást, mint hogy bíznak a saját képességeikben az évközi fejlesztés terén, mert az elmúlt két évben ebben kiemelkedőek voltak, és abban is bíznak, hogy megbízható Mercedes erőforrásokat kapnak, mert eddig őket is sújtották ezek a problémák, és pont azért a túl sok komponens beszerelése miatt például Lando Norris ennek a hétvégének már egy 10 rajthelyes büntetés tudatában vág neki.
Hát az nem túl biztató nyilván Norrisra nézve, de mi van Verstappennal, mert ha McLaren is húzza a száját az idény alakulása miatt, akkor ezt a Red Bull végképp megteheti.
Abszolút, és maga Verstappen is nem véletlenül, hogy a most zajló csütörtöki médianap érdeklődésének a középpontjában is a holland versenyző áll. Természetesen rengeteg kérdést kapott azt illetően, hogy a Red Bull hanyatló teljesítménye szempontjából hogyan képzelje a jövőjét, akár 2027-ben, 2028-ban, mert hát még mindig sokan őt tartják a mezőny legjobb versenyzőjének, azért sokszor bizonyította, hogy gyengébb konstrukcióval is képes villantani, viszont a Red Bullnak is eddig csak fellángolásokra futott, a Spielbergben nagyon gyors volt, Silverstone-ban viszont nem jó teljesítményt nyújtott, szintén a biztonsági autópályára hajtásáig félperces hátrányban volt már Verstappen, egy hátsó szárnyhiba miatt ki is csúszott, ez nagyon felbosztantotta őt, és természetesen beindultak a találgatások, hogy hát akkor egy ennyire vonzó, egy ennyire jó versenyző a pilóta piacon vajon hova mehet? Nyilvánvalóan nem árult el részleteket most itt a csütörtöki médianapon, de azért a pletykák azok folyamatosan szólnak majd az ő jövőjéről.
Hát gyakorlatilag bárhova mehet, kérdés, hogy hol fogadókészek Verstappen iránt, nem?
Így van, egyébként nincs annyira könnyű helyzetben, mert 2027-re a legtöbb top csapatnál azért már megvannak a versenyzők szerződésben is, és hát Verstappen egy nagyon drága pilóta, ugye a fizetés szempontjából is nehéz helyzetben van, de talán középtávon el tud igazolni egy olyan csapathoz, amely méltó a képességéhez. Az a probléma, hogy nem lehet előre tudni az F1-ben, hogy épp melyik idényben melyik csapat lesz a legjobb, persze lehet sejteni, de hát például ő sem gondolta, hogy amikor 2023-ban tényleg agyon nyert azt az idényt, rengeteg futamot nyert, minden rekordot megdöntött, egy évvel később a McLaren lett a konstruktőri világbajnok. Tehát nyilvánvalóan most vonzó célpont lehetne neki a Mercedes, de azért nincsen rá a garancia, hogy mondjuk 2028-ban vagy 29-ben is az a csapat lesz a legjobb.
Ezzel együtt Oscar Piastri távozását azt azért rebesgetik, nem?
Így van, rebesgetik. Most tényleg rengeteg pilótáról pletykálnak. Akár a McLaren is egy vonzó célpont lehet Verstappennek, de hát tényleg ez egy nagyon sok ismeretlenes egyenlet. Ez egy elég szűk, kis zárt világ, azért tényleg csak 3-4 top csapatról beszélhetünk, és mindenki folyamatosan beszélget mindenkivel, menedzserek, pilóták, csapatok feltérképezik a lehetőséget, és meglátjuk, hogy mi sül ki belőle, de igazából olyan nagyon nem lepődhetünk meg majd a mozgolódásokon.
Te mit vársz személy szerint a Vega nagydíjtól? Mik a megérzéseid az élcsapatok, a két nagy, meg mondjuk a harmadik, negyedik McLaren-t, Red Bull-t is idevéve, ez ebből a 7-8 pilótából ki távozhat legboldogabban majd a Spa-i pályáról?
Hát Silverstone után már nagyon nehéz latolgatni az esélyeket. Nyilván abban bízom, hogy megmarad a Ferrari és a Mercedes csatája, de szerintem Antonellit hajthatja a becsvágy, hogy önhibáján kívül nullázott az előző futamon, és ha most elkerüli a technikai hiba is, megtartja az eddigi formáját, akkor ő jó eséllyel pályázik a győzelemre, de én azt is remélem, hogy Russell minél előbb megtalálja a valós ényét, mert azért az elmúlt években nagyon jó teljesítményt nyújtott a Mercedesnél, nyilván óriási pek, hogy pont most nem érzett rá erre az új autóra, de az valami azt súgja, hogy ez Mercedes győzelem lehet majd, mert azért Silverstone-ban is közel álltak hozzá, és valószínűleg inkább Antonelli, mert ő egyelőre jobb formában van.
Mert azért rögzítsük, hogy 25, illetve 32 pont az előnye csak, nyugodtan mondhatjuk, hogy csak Russell és Hamilton előtt, az év elején azért ez se így volt.
Hát nem, abszolút. Volt egy olyan sorozata, amikor egymás után öt futamot nyert, és tulajdonképpen mindenki elkönyvelte világbajnoknak. De hát ezért ebben a pontrendszerben, meg amikor ennyire sok futamot rendeznek, mint manapság, nem szabad elhamarkodott kijelentéseket tenni. Azért tavaly is Verstappen majdnem a sírból hozta vissza. Norris is egy több mint 30 pontot dolgozott le 9 futam alatt. Úgyhogy persze érdekes nézegetni a ponttabellát, de tényleg annyira gyorsan változhat a helyzet, és annyira gyorsan le lehet dolgozni a hátrány néhány pekes futammal, hogyha a favoritot bal szerencse éri, hogy még minden abszolút nyitott.
Jó, akkor már csak egy kötelező kérdés, ne felejtsük el, a következő nagydíj, a magyar nagydíj Mogyoródon, következő hétvégén, hogy készülsz a jövő hétre, ez nyilván az év egyik hanem a legsűrűbb hete neked is.
Hát természetesen nekünk magyaroknak és magyar újságíróknak ez az év fénypontja, úgyhogy különleges anyagokkal is készülünk. Nyilvánvalóan a legnagyobb jubileum az tavaly volt, mert az volt a 40.
De idén meg 40 éves.
Így van, pontosan ezt akartam mondani, úgyhogy még ez a 40-es szám ez át fogja hatni ezt a jövő hétvégét, már csak azért is, mert 40 év után hivatalosan kanyarneveket is kapnak a Hungaroring kanyarja, úgyhogy érdemes lesz figyelni azt a hétvégét is, és tényleg félszemmel már mi is arra koncentrálunk.
Na hát azt majd meglátjuk, az még csak a jövő hét, addig még itt van előttünk egy nagyszerű belga nagydíj hétvége. Zsoldos Bargának köszönöm szépen.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Meg kell húzni, és meg lehetnék csinálni, mint hogyha ő lenne már elő. És Magyarország az olimpiai bajnok. És igen, megvan az olimpiai bajnoki cím a 6. helyről.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak.
Millió szép lány vár rám, millió kislány rám. Valami rossz, hogy neked valami kell. Azt hiszem változtam már, úgyhogy most jól figyelj rám. Lehet, hogy segítene, ha kicsit lazítanánk. Vagy jönne valaki más, elválnánk két végére. Te éjszakra, én meg délre. Tűzne a nap I'm
Nemzeti Sport Krónika.
Argentina hajrában fordított az angolok ellen és döntőbe jutott a labdarúgó VB-n. A Ferencváros ma este a Vojvodinát fogadja az Európa Liga selejtező visszavágóján. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Jó András.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A címvédő Argentina lesz a spanyolok ellenfele a labdarúgó világbajnokság vasárnapi döntőjében, miután a tegnapi második elődöntőben hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Angliát. A második félidő elején az angolok szereztek vezetést Gordon révén, de a 85. percben Enzo Fernández távoli lövésével előbb egyenlített, majd a 92. percben Lautaro Martínez fejesével fordított is Argentina. A spanyol-argentin finálé vasárnap 21 órakor kezdődik, míg a francia-angol bronzmérkőzést szombat este 11 órától rendezik majd. Az Anglia-Argentina elődöntőt Bene Ferenc elemezte. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét Németh Kornél szólaltatta meg.
A labdarúgás nagyon sok esetben az érzelmekről szól, és nagyon sok esetben a csapategységről, az összetartásról, az együvé tartozásról és az egymásért való küzdésről. Ez az argentin válogatott lehet, hogy nem működik csapatjátékban annyira jól, mint a 4 évvel ezelőtti, de hogy csapategységben, összetartozás érzésében és egymásért való áldozatvállalásban mindenféleképpen az egyik legjobb a tornán, az kétségkívül így van. Ráadásul rendelkezik egy olyan edzővel Scaloni személyében, aki rendkívüli módon érti a futballt és érzi a mérkőzésnek a ritmusát, a mérkőzésnek a képét, és rendelkezik azzal a változtatni tudási képességgel, amivel úgy nyúl bele a mérkőzésekbe. Természetesen rendelkezik olyan hosszú kispaddal is, és olyan minőségi játékosokkal, hogy van mivel ezt a képességét megalkotnia, de kétségtelen, hogy egyértelműen, és ezt bárkivel szemben állítom, egyértelműen a két kispad és a két edzői húzások közötti különbség jelentette a mérleg nyelvét.
Eddig a labdarúgó világbajnokságok 1930 óta íródott történetében minden győztes országot saját nemzetbéli kapitány irányított. Ez a sorozat nem szakad meg, ugye De La Fuente a spanyoloknál, Scaloni az argentinoknál. Az, hogy egy argentin-spanyol meccset meg tudunk nézni a VB döntőjében, az szerintem egy kiváltság, a kor kiváltsága, hogy ezt láthatjuk majd vasárnap.
Igen, ez kétségkívül így van, amellett, hogy én úgy gondolom, egy angol-spanyol is hatalmas futball ünnep lett volna. Nyilvánvalóan azért így most a két kontinensnek is egy kicsit pikantériát ad a versengése. Itt azért versengés van a legnagyobb sztárok között is, a két szövetségkapitány között is, szóval nagyon-nagyon sok olyan apró pikantériája lesz a döntőnek, ami alapján érdemes lesz megnézni. Hát, hogyha azt említettem, hogy De La Fuente-nek a mesterműve volt a elődöntő, és a kis padon elképesztő kvalitásokkal rendelkezik, és gyakorlatilag sokkal jobban bejöttek az elképzelései Deschamps-nak. Hát most azt kell, hogy mondjam, hogy Tuchelnek az elképzelése elsősorban Rodgers személyében maximálisan bevált, és egy olyan válogatottat rakott össze, olyan mérkőzéstervel, amelyik kiverhette volna Argentinát, és az angoloknak a mérkőzésterve gyakorlatilag 65-70 percig tökéletesen bevált. Én egyetlen egy dologra tehetem vissza a fordulópontot, a gólszerző Gordon lecserélése Konszára. Itt ez egy olyan üzenet volt a csapat számára, hogy visszaállunk ötvédőre, utána később ezt a további cserékkel ugye megfejelve James helyett Burn is bejött, tehát gyakorlatilag folyamatosan átkalibrálta a csapatát védekezésre, ez pedig Argentina ellen szerintem rossz döntés volt.
Az argentinok győztes gólját tegnap Lautaro Martínez szerezte, aki így nyilatkozott az elődöntő után.
Az az igazság, hogy ez nagyon kemény, ez óriási. Emlékszem, amikor először vettem focicipőt, arról álmodtam, hogy ilyen gólt szerzek. Esküszöm, ezt megálmodtam. Alexisnek megmondtam, hogy gólt szerzek, amikor szóltak, hogy be fogok állni. Nagyon nehéz volt. Sikerült befejelni. Ez a válogatott újra és újra bebizonyítja, hogy milyen fából is faragták.
Lautaro Martínez után hallgassuk meg az angolok elleni mérkőzés legjobbjának megválasztott Lionel Messit. A találkozó után a két gólpassz jegyző csapatkapitány így összegzett.
Ez hihetetlen, elképesztő, hogy mire képes ez a csapat. Ma ismét megmutattuk a karakterünket, az egységünket, az erőnket és a futballtudásunkat. A saját játékunkat játszottuk, és türelmesek maradtunk. Ez valami elképesztő. Minden, amit eddig elért ez a társaság. Ginorban másodszor jutottunk be a világbajnokság döntőjébe. Őszintén nagyon boldog vagyok, hogy megélhetem ezt az egészet. A mai egy hihetetlen nap volt. A meccs előtt is mondtuk, hogy ez egy foci meccs, de Anglia ellen játszani mindig különleges, ismerve a két ország történelmét, főként, ha egy VB elődöntőről van szó. Ezt a meccset mindenképpen meg akartuk nyerni, és ezzel örömet szerezni a szurkolóinknak, és persze mi is be akartunk jutni a döntőbe. A spanyoloknak kiváló csapatuk van, szenzációs játékosokkal és egy világos játék stílussal. Jól ismerem őket. Hosszú évek óta ugyanazt a filozófiát követik. A játékosaikat is ismerem. Jó néhányan a Barszánál vannak, az általam oly szeretett klubnál. Szóval ez különleges mérkőzés lesz. Egy VB döntő. Úgy vélem, egy nagyon kiegyenlített találkozó várható.
Anglia tehát 1-0-ás előnyből bukta el az elődöntőt, így szombaton a bronzéremért küzdhet a franciák ellen. A csapatkapitány Harry Kane csalódottan értékelt.
Büszke vagyok a srácokra, a szurkolókra, mindenkire. Nagyrészt jó mérkőzést játszottunk, vezettünk 1-0-ra. Úgy nézett ki, kitartunk, de ezen a szinten ez nem elég. Kár, mert keményen dolgoztunk azért, hogy idejussunk. Vér, verejték, izzadság és könnyek, minden benne volt, nagyon csalódottak vagyunk.
Ma este eldől, hogy a Ferencváros ott lesz a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában. Az FTC múlt csütörtökön az első selejtezőkör első mérkőzésén 2-1-en nyert a szerb Vojvodina otthonában, így előnyből várhatja a ma esti hazai visszavágót. Az összecsapást 20 óra 15 perccel a Nemzeti Sportrádió és az N4 Sport is élőben közvetíti. Borbély Balázs első hazai mérkőzésére készül a Ferencváros vezetőedzőjeként a Grupama Arénában. Most őt hallják.
Az, hogy Leni nem kezdett, az tényleg csak azzal, hogy amiatt volt, mert végül is 2 vagy 3 napot voltunk együtt, miután visszajött a világbajnokságról. Ami Krisztiánt illeti, igen, neki a teljesítménye az hasonló volt, mint a csapatnak a teljesítménye, hogy voltak nagyon jó dolgai, voltak gyengébb szituációk, erről beszéltünk. Nyilván Krisztián, ha visszanézünk, akkor az utolsó egy évben talán nagyon keveset játszott, sokat volt sérült, úgyhogy még csak a visszatérés folyamatában van, de én hiszek benne, én ismerem őt már nagyon régóta, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon tehetséges játékos, egy nagyon nagy reménye a magyar futballnak, úgyhogy beszéltünk arról, hogy lehet, hogy most egy pár hetet be kell áldoznunk azért arra, hogy maximális fizikai állapotba kerüljön, és onnantól kezdve szerintem fog nőni az önbizalma.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Nemzetközi Kézilabda Szövetség engedélyezte az oroszoknak és fehér oroszoknak, hogy ismét részt vegyenek a sportági világversenyeken, zászlajuk és himnuszuk szabad használata mellett. Az IHF lett a 13. Nemzetközi Sportszövetség, amely immár korlátozás nélkül engedi vissza az oroszokat és fehér oroszokat az eseményeire, a csapatsportok közül pedig a röplabdázók és a vízilabdázók után a kézilabdázóké a harmadik, amely megszabadult a szankcióktól. Elképesztő mérkőzésen 13-13-as rendes játékidőt követően 45 méteres döntött női vízilabda válogatottunk javára Ausztria ellen a világkupa döntő helyszínén Sydneyben ma kezdődött felkészülési tornán. A miénk végül 17-16-ra nyerték meg a büntető párbajt. Szintén a Sydneyben zajló felkészülési tornán a világkupa szuperdöntőre készülő férfi vízilabda válogatott 22-16-ra kapott ki a VB és EB bronzérmes görögöktől. A Sopron a litván Vilnius és a lengyel Poznan csatájának a győztesével, a DVTK pedig vagy a cseh Zabiny Brunóval, vagy a szerb Crvena Zvezdával csap majd össze a női kosárlabda Euróliga selejtezőjében. Ez derült ki a mai sorsoláson. A magyar bajnok NK a Pécs nem nevezett egyik európai kupasorozatban sem. Ez volt már a Nemzeti Sportkronika, ne felejtsék el a kedves hallgatók, hogy ma este 20 óra 15 perctől élőben itt a Nemzeti Sportrádióban az FTC Vojvodina Európa Liga mérkőzése, a cél az pedig, hogy a selejtezőkör második fordulójába jusson. Köszönöm a figyelmüket!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztó Zsuzsa. Sok szó esett ma már a labdarúgó világbajnokság elődöntőjéről, és Simon Zoltánnak, az NB1.hu főszerkesztőjének is volt mondani valója a világbajnokság tegnapi, igencsak emlékezetes Argentína-Anglia elődöntőjéről. A most következő beszélgetést Elpap István készítette vele.
Argentina a döntőben címvédőként, ennek nyilván nagyon sokan örülnek, de kevesen örülnek neki annyira, mint kiváló kollégám Simon Zoltán az NB1.hu-tól. Hát mondhatom, hogy gratulálok, mindenki tudja rólad, hogy megveszekedett argentin fan vagy, de közelítsük onnan akkor az első kérdést, hogy hányszor vagy hányadszor gondoltad úgy ezen a világbajnokságon, hogy itt akár még baj is lehet, mert ahányszor a saját hajuknál fogva az argentinok Münchhausen módjára kihúzták magukat a csávából, azt lassan már össze se lehet számolni.
Hát aki annyi argentin válogatott meccset látott, mint én, az semmilyen meglepetésben nem részesült. Nagyon hasonló az argentin válogatott szereplés a 2022-es világbajnoksághoz, vagy ahhoz a két Copa America szerepléshez, ugye, amiket már Lionel Scaloni irányításával megnyertek, ugye ez a legutóbbi két Copa America. Van valami viszont, amit nagyon tudnak az argentinok, és ezt gyakorlatilag már meg is fogalmaztuk, csak nem mondtunk ki pontosan, hogy mindig eljutnak a végéig, mert pontosan tudják, hogy mikor kell időzíteni, mind fizikálisan, mind mentálisan a formájukat, és ezt nem csak hosszú távlatban értem, ugye ilyen hosszú világbajnokság még nem volt, ők viszont együtt is nyaraltak, ugyanúgy, mint a tavalyi kupa előtt is, hogy hozzászokjanak még jobban egymás társaságához. Tehát most lettek ők mentálisan és fizikailag a toppon, a vezérjátékosaik, Messi után következő fontossági sorrendben lévő futballistákra gondolok, a legutóbbi két meccsen kezdtek már el úgy futballozni, ahogy elvárható tőlük, meg ugye a zöldfoki köztársaság elleni feltámadásnál is, de ez egy mérkőzésen belül is megfigyelhető az argentinokkal kapcsolatban, mert a végét eddig mindig ők bírták jobban, ugyanúgy, mint a legutóbbi három sorozat bármelyik szakaszában.
És most a végét nem csak bírták, hanem talán játékban is a legmagasabb színvonalat ennek a meccsnek a hajrájába hozta Argentina.
Nagyon jó volt a mérkőzés, nekem akkor is tetszett, amikor nem volt ennyire látványos és dinamikus, mert úgy keresték egymáson a fogást a felek, hogy közben arra is kellett figyelniük, hogy ne legyen túl heves a mérkőzés, ugye mégiscsak egy argentina-anglia mérkőzésre volt szó, ráadásul a világbajnokság elődöntőjében, és arra is, hogy egy hiba hátul végzetes lehet. Ugye az argentinok végül elérték azt, hogy Anglia kétszer is elcsúszson, ugye, pont a legvégén, mert jobban bírták erővel, viszont azt is el kell mondani, hogy 60 percig Anglia tökéletesen kontrollálta Argentinának a labdával történő játékát. Hát Messinek például ugye verekednie kellett, semmilyen területe nem volt arra, hogy megmutassa, hogy milyen képességekkel rendelkezik, viszont nem bírták az angolok a végén erővel, és szerintem fejben sem tudtak már emiatt olyan gyors döntéseket hozni, ami elvárható lenne tőlük, mert ha visszagondolunk, nem értek ki egy átlövésre, lehet látni a hátsó kameraállásból, ha visszanézi valaki, tényleg milliméterek hiányoztak a blokkhoz, de már hiányoztak. Az pedig egy angol válogatottnál, hogy Lautaro Martínez, akiről lehet tudni, hogy jól támadja a beérkező labdát, ennyire üresen legyen. Szerintem ilyet el nem követtek volna a mérkőzés korábbi szakaszában ilyen hibát.
Hát meg Messinek lett területe, és azt meg tudjuk, hogy milyen, amikor Lionel Messinek területe van. Amit te is említetted már, hát Anglia és Argentína szerintem a futballt kevésbé figyelők is pontosan tudják, hogy micsoda ősi ellentét. Az már egy másik kérdés, hogy még a VB-ken is a Rattin esettől Maradona kezezős gólján át Beckham kiállításáig hihetetlen hosszú és izgalmas a közös múltjuk, meg hát ott van a Falkland, pontosabban argentin szemmel a Malvin szigetek ügye, amire a lefújás után aztán finoman utaltak is a gyepen az argentin srácok.
Azt én megértem, hogy nekik ez egy nagyon fájdalmas pont. Én azt is megértem, és ők ezt egyébként igyekeznének pozitívan jelezni a külvilág felé, hogy mennyire szeretik a hazájukat, az argentinizmusukat. Én egyet is értek velük azért, mert argentin szurkoló vagyok, csak én ezt már futballmérkőzésen nem tettem volna meg, hogy még azt a Molinót is lobogtatom. Ők viszont ilyenek. Hát ezt el lehet fogadni, picit tapintatosabbak lehettek volna, de ugye azért ehhez hozzátartozik, hogy a mérkőzés felvezetése mindkét ország sajtójától azért gyakorlatilag csak ezzel a sajnálatos és szomorú eseménnyel foglalkozott. Én jobban örültem volna, egy picit többet foglalkoznak a mérkőzéssel, viszont ebből a szempontból talán jó, meg ugye nekem, mert az argentinoknak szurkoltam, a spanyol-argentin döntő lesz, hogy ott talán tényleg a szakma kerül előtérbe. Ugye rengeteg a közös vonása két válogatott között, az Atletico Madridból ugye 8-an vannak ott a világbajnokság döntőjében, és hát ugye az is érdekesség, hogy azért Argentináról, ha már említettük a történelmet, hogyha a társadalmi összetételét nézzük, akkor Spanyolország ellen spanyol, olasz, angol kulturális válogatott játszik Argentina néven.
Hát bizony.
Ugye Argentina spanyol gyarmat volt, ugye, de a felszabadítás, vagyis a függetlenségének a kikiáltása után rengeteg olasz bevándorló is érkezett, ugye ők alapították pontosabban a genovaiak, például a Boca Juniors, de például Messi Scaloni nevelő egyesülete nyújtottból, az meg például angol gyökerekkel rendelkezik.
Vagy egy McAllister nyilván, ha már a nevek,
igen,
ha
igen,
már
igen,
a neveknél
igen.
Tartunk. Isten keze már szóba jött, hát ugye szegény Diego Maradona ezt már nem érhette meg, de azért mindent összevetve Isten keze fogja az argentinokét, nem? Ezen a világbajnokságon, ez elég egyértelmű.
Mosolyogtam, Messi nagyon megnyílt, ugye több nyilatkozatát is olvastam, pont a Nemzeti Sport Online-on reggel ezzel indítottam, és mosolyogtam, amikor azt mondta, hogy innentől kezdve Isten kezében vagyunk, és ugye ő is megemlítette Maradonát, ugye egy katolikus országról beszélünk, a lakosság 80%-a hívő katolikus, ugye egy Isten hívők, és hát a labdarúgásnak ugye az ő számukra, az argentinok számára Maradona a kiinduló pont. Ugye most már elmúltak azok az idők, hogy ki lesz az új Maradona, most már az van, hogy ki lehet majd az új Messi. Szerintem Messi sem új Maradona lett, és szerintem új Messi sem lesz.
Milyen állapotok uralkodnak pillanatnyilag mondjuk Buenos Airesben, és mi lesz vasárnap este?
Hát így képzeld el, a Sziget Fesztivál tetőfokát is szoroz be nagyjából 150-nál. Néztem a felvételeket. Én annak örülök, hogy a helyszínről nem érkezett arról hír, hogy azért rendbontás lett volna a szurkolók között, sőt pont az ellenkezőjéről beszélt ugye Hajdú B. István is a közvetítésben. Én azóta sem szembesültem ezzel, ennek nagyon örülök, mert hatalmas tét volt, de azért a futball az legyen futball, és ennek ugye megvan a maga kerete. Hát én szerintem nagyjából mostantól kezdve Argentínában leáll az ország működése. Nem hinném, hogy eddig is olyan hőfokon pörögtek a munkaidőben az emberek.
Már csak az a kérdés, hogy mikor tér vissza. Tehát, mert vasárnapról hétfőre biztos nem.
Hát igen, meg ugye Argentína két kopán, és most már két világbajnokságon is bejutott a döntőbe, három trófát ugye el is hódított. Nem nagyon van mit bizonyítania.
Tehát Bocsánat, csak akkor közbevágok, hogy egyetlen probléma van, hogy ott lesz egy ellenfél is, és azt Spanyolországnak hívják. Spanyolország ellen ugye borzalmasan nehéz futballozni, hát ha franciákat megkérdezik, nem kell megkérdezni, elég belenézni abból a meccsből, akár csak 5 percre. Szóval vajon milyen meccstervel juthat sikerre Argentína, mert az biztos, hogy minden eddiginél nehezebb feladat előtt áll, de hát aki világbajnok akar lenni, annak ugye mindenkit el kell takarítani.
De én pont erre akartam rátérni, hogy én szerintem akár teher nélkül is futballozhatnak két csapat, mert mit bizonyítsanak még? Ugye hát a spanyolokat láttuk az Európa-bajnokságon is, tökéletes játékkal rukkoltak ott is elő, nem akármilyen ellenfeleket legyőzve, ugye végig nagyszerűen működve, igazi csapatként, ugye az argentinoknál Messi mágia van, meg a mánia, a spanyolok csapatként működnek, és ugyanezt bizonyították be eddig is, és szerintem egyik csapatnak sem kell bizonyítani, hogy ott van a hely a döntőben, sem a mostani világbajnokságon nyújtott fokozatosan javuló és szenvedélyesebb teljesítménye miatt, sem az elő menetele alapján. Érdekes mérkőzés lesz, én szerintem döntő momentum lesz, hogy az a 3-4-5 másodpercig tartó letámadás, amit az argentinok ugye bebizonyították az angolok ellen, hogy ismét képesek rá, ugyanúgy 2022-ben vagy a két Copa Amerikán. Én szerintem eddig azért voltak ezzel óvatosak, mert bírni kell erővel. A spanyolok ellen viszont még nehezebb dolguk lesz, mert Argentinának a szélső védekezése azért még mindig gyengébb. Ugye itt gondolok Molinára, Tagliafico jól tud játszani, de nem bírja végigjátszani a mérkőzéseket. A Montiel, amikor beáll Molina helyére, én akkor sem látom, hogy a védekezés meg lenne oldva. És hát ugye Spanyolországnak a szélsői talán
azt tudjuk,
most még jobban is játszanak, mint a franciáké, ugye, meg jobb formában is vannak. Úgyhogy itt az átmenetekben dőlhet majd el a mérkőzés. Megjósolhatatlan, hogy mi lesz a mérkőzés végeredménye. Én azt gondolom, hogy akármelyik csapat nyeri meg a mérkőzés képétől függetlenül, az majd megérdemelt nyeri meg nyilvánvalóan. De én pont azért, mert azt gondolom, hogy nem kell mindig bebizonyítaniuk a csapatoknak és a játékosoknak, akár egy ugyanolyan lendületes gólgazdag meccs is lehet, mint a legutóbbi világbajnokság döntője volt, ami a legjobb döntő volt, amit én valaha láttam.
Na hát legyen így, túl sokat már nem kell addig aludni, plusz még lesz egy bronzmeccs is, de azzal aztán tényleg foglalkozzanak a franciák meg az angolok. Mi megvárjuk spanyol-argentin összecsapást vasárnap este 21 órakor. Simon Zoltán, nagyon szépen köszönjük, addig aludd ki magad te is, aztán akkor teljes fegyverzettel ülhetsz a képernyő elé. Köszönjük szépen!
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a labdarúgó világbajnokság elődöntői gazdagon tartogattak meglepetéseket és bizonyos szemszögből csalódásokat is. Simon Evans, a Reuters korábbi labdarúgó szakírója és a Futballüzlet amerikai podcast alapítója, mint angol sportújságíró a csalódottak táborát erősítette. Hallgassuk meg az ő értékelését, így nyilatkozott nekem tegnap közvetlenül az angol-argentin elődöntő után. Itt van velünk a vonalban Simon Evans, a Soccer Business podcast alapítója, a Reuters korábbi szakírója, aki hosszú éveket élt Magyarországon, és bár Burnley-ben született Angliában, angol létére vállalja, hogy ezt az interjút magyarul készíthetjük. Szervusz Simon, köszöntelek ismét!
Köszönöm szépen, szervusz!
Hát gondolom pesgőt nem bontottál. Nagy a szomorúság?
Igen, és ami különlegesen szomorú, az, hogy majdnem minden ismerős élet üzenet, és mindenki ugyanazt mond, hogy a gól után az angolok befejeztek játszani, és csak ment egy ilyen beton védekezésbe, amiért meghívás volt az argentinoknak és a Messinak is. Én látom minden héten a Messi a Major League Soccerban, az MLS edzők tudja, hogy nem kell így védekezni a Messi ellen, mert ő nagyon szereti, amikor mélyen védekeznek a védősor, és akkor ő megtalál ezt a üres hely, és csinál, amit tud csinálni. És mesterségesen csinálta, és lett volna több mint kettő sajnos a végén. Abszolút. Azt hiszem, hogy gól után az angol válogatók, látom a opta statisztika, 12% labdatátás volt a gól után.
Az nagyon kevés, az valóban nagyon kevés, azzal azért elég nehezen lehet operálni, pláne ha az ember nyerni szeretne. Akkor mondhatjuk azt, hogy végül is független attól, hogy ugye azért 80 percig az nagyon közel állt a világbajnoki döntőhöz Anglia, valójában Lionel Messi zsenialitása, vagy az argentinok mentális ereje, vagy mi volt az, ami tulajdonképpen ismét Argentina oldalára döntötte el ezt a mérkőzést, hiszen ezt láttuk már ezen a világbajnokságon, hogy nagyon sokszor tudtak vesztett helyzetből fordítani.
Igen, majdnem minden meccs így volt, nem? Szóval látunk, sokkal gyenge csapatok ellen szenvedtek az argentinok, és van ez az önbizalom, ez az önhit, és egység a csapatban, hogy mindig gondolnak, hogy az utolsó percig lehet javítani a helyzet. És Ezért különlegesen nem értem, hogy miért az angol válogatott adtak neki ezt a meghívást gyakorlatilag, hogy tessék, itt van a labda. És nem csak, az angol játékos nyilván ideges lett, amikor előnbe mentek, de a cserek, a kispadtól, amit a Thomas Tuchel csinált, megerősítette ezt a tendenciát, hogy csak védekezni akarom. Minden csere védő volt, lecserélt támadó játékosok, védő játékosokkal, és ez pszichológiailag szerintem az angol csapatban még negatívabb lett. De az argentinok lekalapál az argentin válogatottakkal, mert ők tényleg nem egy szuper csapat, mint 4 év ezelőtt, de egy csapat, aki abszolút hisz a győzelembe mindig, és itt van az eredmény.
Igen, és hát az is érdekes, hogy azért nyilván a norvégok ellen, ha nem is ment jól Harry Kane-nek, de azért ott volt Jude Bellingham, és ma viszont úgy tűnt, hogy tulajdonképpen ezt a két zseniális játékost, Bellinghamet is és Kane-t is sikerült teljesen kiiktatni az argentinoknak. Szerinted miért?
Igen, szerintem a Scaloni egy jó edző. Ez az első dolog, amit kell mondani. Lionel Scaloni, ez ismeri a saját csapatnak az erőpontok. Ez az argentin védősor, nincs olyan magas színvonalú játékosok, de együtt nagyon jól van szervezve, és tudtak limitálni a Harry Kane. Nem volt hely nekik, és nem látunk a Bellingham csinálni ezek a késő futások, amikor jön az utolsó percbe ilyen veszélyes helyzetekbe. Nem volt abszolút semmi ebből. Inkább a szélen játszott jól az angol csapat, szerintem a Gordon, aki persze a góllal is jól játszott, a Spence, aki inkább egy védő, de támadott nagyon jól, de nem volt brillans a két sztárak tőle, ez igaz, de van ilyen meccsek, nem? Mert elődöntőben, amikor a sztárak nem mindig jól szerepel. Messi se csinált sokat az első óraba.
Igen.
Csak sajnos volt ez az utolsó 15 perc.
Igen, és ez az utóbbi időben ezt bizonyították, hogy Argentina valahogy mindig hitt a saját játékában, és kitartott mellette, és hát amit te is mondasz, hogy nyilván Lionel Scaloni nem csak remek szakember, meg jó a kapcsolat a játékosokkal, de hát a cseréi nagyon bejöttek, nem?
Igen. És sokan meglettek, amikor láttak Rodrigo de Paul, az nem volt kezdő, hanem a fiatal Simeone kezdő volt. Nyilván akart frissíteni egy kicsit a középpálya játékosokkal, akik egy kicsit többet tud futni az angolok ellen, de még mindig ott van de Paul, hogy az utolsó 20 percben, 25 percben egy olyan rutinos klasszis játékos, mint De Paul becserelni, ez egy erőpont a csapatnak, és Scaloni nagyon ügyesen használta kártyák.
Igen, ugyanakkor azt is lehetett látni az elmúlt mérkőzéseken, hogy Thomas Tuchel is rendkívül taktikusan cserélt, mindig lehetett látni, hogy van valami olyasmi a fejében, ami esetleg másnak nincsen. Ma vajon mit rontott el, illetve szerinted azzal, hogy nem vitte be a döntőbe Angliát ezzel, hát Angliában mennyire lesznek elégedettek, és meginog-e a széke, vagy ez már önmagában nagy dolog, hogy itt volt a legjobb 4 között?
Nem, szerintem nagy a csalódás Angliában. Én nem mondanom, hogy az angolok hittek, hogy a tornát fog nyerni, mert mindenki tudta, hogy nagyon erős a franciák, és még erősebbnek mutatott most a spanyolok. Akkor, de legalább a döntő, és legyőzni az argentin, az angol szurkolók, és a sajtó, és a közvélemény gondolt, hogy ez lehetséges volt ma. És egy óra után úgy nézett ki, mint ez megvalósul. De ezek a cserek, amikor van egy játékos, mint Rashford, aki gyors, és képes ilyen egyéni akciók csinálni, amit tud cserélni egy meccset, befolyásolni egy meccsbe, és nem használni csak az utolsó percbe, és becserélni Dan Burn, és játszani 5 védők, és 6 védő volt egy pillanatig gyakorlatilag. Ez nem, szerintem egy kicsit pánikba ment a Tuchel őszintén, mert ez egy, amit csinált, A Major League Soccerban az MLS edzők is tudja, hogy nem lehet így játszani Messi ellen. És az egy olyan szakember, mint a Türko, aki neves kluboknál volt siker és rutinja, csinált pont, amit egy MLS edző nem csinált volna, ez nekem nagyon furcsa. Szerintem egy kis panik volt.
Hát az elképzelhető, és hát ugye azt mondtad te is, hogy van olyan nap, amikor a sztároknak sem megy, mint ahogy ma nem ment Kane-nek, vagy nem ment Bellingham-nek, de hát úgy néz ki, hogy ez a francia csapattal is megtörtént. Azzal a francia csapattal, amit minden szakértő egyértelműen kimagaslóan ennek a világbajnokságnak a legerősebb csapataként gondolt. Ugye arról beszélgettünk, hogy olyan támadó sora van a francia válogatottnak, amilyen senkinek nincs. Ehhez képest jött Spanyolország, és gyakorlatilag levették ezeket a támadókat a pályáról, el se jutottak igazából a kapuig. Na, ahhoz mit szóltál, ahhoz a spanyol-francia elődöntőhöz?
Ez egy fantasztikus teljesítmény volt a spanyoloktól, és látunk, ami benne van a spanyol labdarúgásban most több mint 20 éve. Ez a rendkívül képességet tartani a labdát. Nem adja vissza a labda, megkapja a labda, és ezzel gyakorlatilag ez a védekezés taktika, amit Anglia nem volt képes csinálni. Az argentinok ellen, hogy van egy gól előn, akkor tartsunk a labdát, és úgy nem lesz helyzetek. Uh-huh. A spanyolok tépen játszanak, ez a rövid pászjáték, és mindenki ismeri, de most mesterségesen csinálta, és fantasztikusan, és egyszerűen nem adtak lehetőségek a franciáknak, nem adtak hely. Az Mbappé-nak és az Olise-nak mindig, amikor megkapta a labdát, volt 2-3 spanyol ott. Akkor a szervezés a csapatban nagyon-nagyon magas színvonalú volt.
Akkor ez tényleg a spanyol csapatnak, amelyik egyébként azért olyan nagyon kiemelkedőt korábban nem nyújtott, de mint egy nagy csapat a torna végére került ezek szerint a legjobb formába a dicsérete? Ezért vannak ők ott a döntőben? Mert jó időben a legjobb formájukat nyújtották?
Igen, lehet hibázni a taktikák a franciáktól, hogy szerintem kellett volna korábban legalább becserélni még egy középpályás, mert nem tudtak kapni a labdát, egyszerűen nem tudtak kapni a labdát. És amikor van egy játékos, mint Zungolo Kanté például a kispadon, és más középpályások, aki tudta volna esetleg változatni ezt a helyzet, lehet kritizálni Deschamps-ot, hogy nem csinált ezeket cserek, mert játszani ez a három csata és mögött a Olise, ez fantasztikus volt, és nagyon szórakoztó volt, és néztünk sok jó meccseket a tornában a franciáktől, mert ez a három csata és az Olise egyszerűen fantasztikus volt, de ha nem kapnak a labda, ha nincs irányító, aki tud adni a helyzetek, akkor hiába vannak ott ezek a sztárok.
Na hát akkor ezek alapján, amit most láttunk itt a két elődöntőben, hát nyilván most még fájdalmas arról beszélni, hogy vajon milyen lesz a bronzmérkőzés, de hát nyilván a franciák szemszögéből is fájdalmas, egy francia-angol összecsapás, aztán persze a döntőben egy sosem látott argentina-spanyolország mérkőzés. Melyiktől mit vársz?
Hát én a harmadik helyet meccs nem is akarok gondolni, és szerintem nem is kell létezni ezt a meccs őszintén, mert nem tudom, hogy kinek érdekel, két csapat, aki abszolút szomorúság és óriási csalódás után kell még egy meccs játszani, ami nincs valódi szél, mert senki nem emlékszik, hogy ki a harmadik, ki a negyedik. Ezt a meccs tényleg nem kell. A döntő nagyon érdekes lesz. Szerintem egy hosszú meccs várható. Ez a meccs képes bemenni tényleg az extra time-ba, a hosszabbításba, és akkor ki tudja? Uh-huh. Megint lesz egy ilyen Messi mese, vagy a spanyol egy kicsit szerintem fittebb csapat, és nem fáraszt ki olyan gyorsan, mint a többi csapatok, mert állandóan náluk van a labda, nem?
Hát,
és akkor én látom sokkal esélyebb a spanyol csapat, de ezután nem lehet mondani, hogy nincs esély az argentinoknak.
Az Argentina tulajdonképpen, mint látható, bármilyen helyzetből tud nyerni.
Igen, abszolút.
No, hát ez egy nagyon izgalmas hétvége lesz, és hát természetesen kíváncsian várjuk a következő napok fejleményeit, még itt gondolom nagy-nagy izgalom lesz. Mennyire látod azt, hogy ez a hátralévő két mérkőzés nagyon megmozgatja az amerikaiakat? Egyáltalán Amerikában, hiszen te most ott élsz és ott dolgozol, szerinted összességében ez a világbajnokság mennyivel hozta közelebb a soccert, az európai, tehát amit mi labdarúgáson értünk az amerikai közönséghez?
Nagyon szerintem ez egy nagy siker volt erről a szempontból. Az egyetlen ká az, hogy a két elődöntő meccsek, mivel 3-4 csapatból európai volt, és ez várható is volt, mind a két meccs hétköznapon délután játszott, munkanapon. Uh-huh. És látunk olyan meccsek, mint a Mexikó-Angol meccs, vagy az USA-Belga meccsek, ahol több mint 40 millió ember nézte a tévé angol nyelven és spanyol nyelven. Mert ugye Amerikában a futballban nagyon fontos a spanyol nyelvű tévé. Uh-huh. És 40 millió, hogy az emberek érti ezt a szám egy kicsit, ez körülbelül ugyanannyi, mint az NFL, a legnépszerűbb sport Amerikában, amikor van a playoff döntő része, uh-huh. a championship meccsek. Ilyen soha nem volt, ahogy a foci kapott ilyen nézőség, és ez a kár volt, hogy ez egy kicsit az utolsó héten, persze nincs benne az amerikai csapat, de hogy délután van a meccsek, az emberek dolgoztak, hiányzott egy kicsit a tegnapi meccs és a mai meccsből azt, hogy az emberek kimennek a bárokba, az utca tele vannak emberek ünnepelni, nézni a meccsek együtt, egy sörrel vagy valamit. Most mindenki nézte a munkahelyen a laptopon. Ez egy kár volt, de szerintem a torna, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy az átlag nézőszám most mi lesz a Major League Soccerban, a hazai bajnokságban. Nehéz, mert más szintű futball van szó, és az MLS-nak nem olyan hiteles. Az emberek tudja, az amerikaiak szereti nézni a legjobbat mindenben, uh-huh. és nyilván a Major League Soccer nem a legjobb. De egy nagyon jó kis bajnokság, nem rossz, és általában ilyen 20 ezer néző van minden héten, ami és biztos sok európai bajnokság is szeretne, ha lenne egy átlag nézőszám így. De nem tudom, hogy ez fog változni sokat a VB után, de jó volt az amerikaiaknak és a focinak itt megtartani ezt a világbajnokság, és remélem egy jó döntővel, és akkor mindenki teljes sikernek fog látni ezt a hónapot.
Lesz Messinek dupla koronája?
Nem lehet kizárni, nem? 39 éves, és így játszani, akkor is a sétál. Látom egy statisztika, hogy több mint a fele, amit mozgos a pályán, ez sétál inkább, mint futás. De amikor ilyen technika és ilyen fantázia van egy játékosnak, nem. Soha nem volt egy játékos a futball történelemben, aki ilyen hosszú idő egy pályafutáson képes a csúcson itt produkálni, nem? 39 évesen.
Így van.
Nem volt. Abszolút fantasztikus.
Hát most már csak pár napot kell várnunk, és megtudjuk, hogy vajon valóban lesz-e még egy korona az ő fején az argentin válogatottal együtt, vagy esetleg Spanyolország hódítja vissza jó néhány világbajnokságot követően. Simon Evansnek köszönöm szépen az elemzést, és hát miután Anglia nem lesz ott a döntőben, ezért érthető egy pici szomorúság a részedről, ettől függetlenül köszönjük szépen az elemzést.
Kedves hallgatók, ez volt már a Hazafutás. A folytatásban már a körkapcsolás következik, Bera Emese kolléganőmmel, és ne felejtsék, hogy 20 óra 15 perccel mind a Nemzeti Sportrádióban, mind az M4 Sporton élőben követhetik nyomon a Ferencváros Vojvodina Európa Liga selejtező visszavágó mérkőzést. Én szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket. További nagyon szép napot kívánok. Búcsúzik a műsorvezető Csisztó Zsuzsa.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új